Sziasztok! Ez itt a Partizán politikai évadnyitója. Köszöntöm azokat, akik itt vannak velünk a helyszínen, és azokat is, akik online követik a beszélgetést. A mai műsorban, a következő másfél órában Lakner Zoltánnal, politológussal, a Jelen főszerkesztőjével, és Ruf Bálinttal, a Vétó állandó szakértőjével, politikai tanácsadóval fogunk arról beszélgetni egy kicsit tágabb kontextusban, hogy mi várható ebben a kampányban, és a választás után mi fog történni Magyarországgal. Úgyhogy Bálint, Zoli, örülök, hogy itt vagytok velünk. Sziasztok!
Hello. Szia, Kamilla!
Szia, Zoli!
Szevasz, Bálint! Szia.
Én azzal szeretném kezdeni, hogy minden egyes választás alkalmával elhangzik a nyilvánosságban az a mondat, a különböző versengő felek részéről is, hogy ez most a sorsdöntő, mindent eldöntő választás, és ez most is rendre előjön ez a panel. Viszont ti amellett érveltek a nyilvánosságban, hogy ez most valóban így is van, és azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mi az, ami most más, mint 4 évvel ezelőtt, és hogyan oldanátok fel azt az ellentmondást, hogy egy nem egészen demokratikus rendszer adott esetben mégis leváltható választásokon? Zoli?
Hello. Hát ez három kérdés. Az egyik az volna ebből, hogy sorsdöntő a választás. Szerintem nem beszélt hibásan az, aki az előző választások alkalmával is a sorsdöntés lehetőségét szóba hozta. Ez most is így van, korábban is így volt. Jelzem, el is döntötte a sorsunkat az előző összes választás, és valójában itt most megint csak az a tét, hogy egy hosszú, hát most már elég hosszúra nyúlt történelmi útról letérünk-e, vagy sem. Ez egy történelmi töréspontnak a lehetősége, és igazából ez csak a választópolgárokon múlik, hogy ezen a útelágazásnál merre fognak fordulni.
De akkor mit jelent az, hogy egy pillanat az utolsó pillanat, vagy hogy már túl késő van, hát, és mit teszi mégis sorsdöntővé a választást?
Nézd, az persze, hogy soha senki nem tudja mondani, vagy megmondani, hogy az utolsó pillanat valóban az utolsó pillanat-e. Ez valóban egy retorikai elem, ha tetszik. Úgy is mondhatnánk, hogy ez egy utolsó utáni pillanat. Én emlékszem arra, amikor a Bálinttal 2022, nem tudom, április 4-én ott abban a villányúti sörözőben busongtunk, vagy nem tudom, beszélgettünk, és én mondtam, hogy akkor ez a NER 4, a Bálint mondta, hogy ez a NER végtelen. Most ha valaki 2022 áprilisában azt mondja, hogy egyáltalán 2026-ban bármiféle nekifutás akármilyen sanszal bír, és arról beszélgetünk, hogy van egy ráfutás arra, hogy az Orbán rendszernek, ami egy ilyen félemberöltőnyi idő az életünkből, tehát fel annyi idő, mint ameddig a Kádár korszak tartott azért, szóval, hogy próbáljuk valahogy ezt így összehasonlítani. Szóval, hogy akkor ez egyáltalán nem tűnt valószínűnek, és szerintem ez egyik legfontosabb tanulság az elmúlt évekből, hogy talán van egy ilyen Kertész Imre mondat, hogy az igazán fontos eseményekről. Szóval az igazán fontos események azért azok, mert van folytatásuk. Szóval, hogy a 2022-ben sem ért véget a történet, és ahogyan az is hibának bizonyult, hogy valaki azt gondolta, vagy sokan azt gondolták, hogy a rendszerváltással és a globális demokratizálódási hullámmal az 1990-es évek elején eldőlt végleg a történelemnek a kimenetele. Úgy talán az sem igaz, hogy az autokráciák most mindent elfoglaltak. És akkor gyorsan reflektálva még a két másik elemére, de talán csak az egyikre, majd talán a 22-26 összehasonlításról beszéljünk külön. Ez ugye a modern autokráciában mi értelme van a választásról beszélni? Szerintem mi elég következetesek voltunk abban, bár hozzateszem, abban sem látok semmilyen problémát, ha valaki alappal és érvek mentén megváltoztatja a véleményét, de én azt gondolom, hogy talán mindig arról beszéltünk, hogy van funkciója a választásnak, talán majd erről is lesz szó később, hogy egy autokráciában a választás az az egyik eleme a hatalom tényleges átvételi lehetőségének. Ez egy szükséges,
de nem feltétlenül elégséges
feltétel, de az, hogy létrejöjjön egy széles választási koalíció, az, hogy megfogalmazódjon egy rendszerre szembeni elégedetlenség, az, hogy a választás aktusát, amit nyilván arra használ egy rendszer, hogy saját magát legitimálja, de ugyanakkor egy nagyon pici rizikó mindig van benne a számára, ezt föl tudja használni egy politikai erő arra, hogy ezt a kiváltást, ezt az átváltást, átbillentést meg tudja tenni. Szerintem ez a lehetőség korábban is rendelkezésre állt, talán még korábban inkább rendelkezésre állt, hiszen kevésbé voltunk bent ebben a sűrű, sötét erdőben, és most is ez a helyzet, hogy nem teljes kilátástalanság egy autokrácia sem. Ez egy nagyon nehéz küzdelem, és valójában az a kérdés, hogy van-e olyan politikai erő, illetve van-e olyan választói akarat, amelyik az ebben egy ilyen rendszerben rendelkezésre álló szürkös lehetőség készlettel egyáltalán hajlandó-e, tud-e kezdeni valamit, ehhez leginkább egyébként alapfeltételként egy olyas fajta versengésre van szükség, aminek tényleg az a tétje, hogy minden fél győzni akar, és nem az történik, hogy az egyik fél vagy a másik fél az eleve az ezüstérmért megy.
Igen. Bálint, te hogy látod, mit a sorsdöntőbb most, mint 4 évvel ezelőtt?
Szóval abban szerintem konzekvensek vagyunk, ha már itt mindenféle villányút is örözést említettél, de ugye én olyan 21 őszétől kezdve mondom így a nyilvánosságban magamét, és előtte mondtam nektek, meg mondtam másoknak, de hogy akkor azt lehet így, szóval annak van nyoma, vagy bizonyítéka, hogy én szerintem mindegyik választást lehetett volna nyerni az Orbán rendszerbe. Tehát, hogy nem volt semmi ezt a pontból, hogy tehát ez egy, hátrébb kezdem. Szóval, hogy az egy komoly kérdés és valódi kérdés, amit ugye nagyon sokan az ellenzékből is, meg az ellenzék környékén, vagy már az ellenzékből kicsekkolt emberek beszélgetnek, hogy Magyarországon le lehet-e váltani az Orbán rendszert választásokon. Érdemes elindulni, fere a választási rendszer, elfogadja a végén az esetleges vesztes a győztest, vagy és stb. És ugye ez a vita elég régóta zajlik a magyar közéletben. Én emlékszem arra, hogy a 10-es évek legelején is, 2012-ben és a választási törvénynek a meghozatalától, és már volt ott még kevés ilyen hang, hogy akkor vajon hogyan lehet így egy
meg eleve az új alkotmányozás.
Új alkotmánynál, a új választási törvénynél, stb. És visszagondolva, és lehet, hogy én vagyok rossz vonalon, bőven lehet, én azt gondolom akkor is, meg most is, hogy iszonyatosan lejt a pálya, és egyre jobban lejt, arra úgy fogunk beszélni, hogy mennyire lejt így 4 évekre, de hogy 14-ben is lehetett volna verni a Fideszt, sőt, akkor lehetett volna valószínűleg legjobban megverni ezek közül a választások közül, ugye akkor volt a legkisebb szavazatszámmal, akkor győzött a Fidesz, ugye az akkori rendszerben, akkor még ugye az egy centrális erőtér, mint kifejezés, most már ez már régen volt akkor a divatba, akkor azt találta ki a Fidesz, csak egy nagyon pici gondolattal, hogy legyen egy középen lévő monolit párt, amik ők, és egyetlenül jobbra is, meg tudjuk balra is egy kisebb párt, őket így etetgetni, simogatni, öntözgetni, ha bárki jön, akkor azt kivégezni, most szólnak abban a szempontjából, hogy nem beengedni abba a térbe, hogy kormányzóképesnek mutatni. És akkor ugye ez 19-ig ment ez a játék, de a társadalmi többség abban a szempontból, hogy 14-ben például többen akarták, hogy más legyen váltás, a két másik pártra többen szavaztak, mint a Fideszre, de a Fidesznek a választási törvénye alapján is, meg egyébként a politika akkori logikája szerint is, a Fidesz nyert 2/3-dal. 18-ban ugyanez a helyzet lett volna, ugyanúgy volt egy lehetőség, nyilván a kicsit többen nyert, és szerintem 22-ben is lett volna erre lehetőség, nyilván a szavazatszámok, 22 volt a legerősebb a Fidesz mellett, de ugye ezek...
De annak is oka volt.
Annak rengeteg oka volt. És ugye én abból indulok, mint bocsánat, jogászként, meg aki kampányokkal foglalkozik, hogy én mindig abból indultam ki, bármilyen kampányt néztem, hogy az benne lévő embereknek, akik az ellenzéki oldalon vannak, az az alapvető érdekük, hogy a játékszabályok ne tudjanak megváltozni. Ezért minden választás az volt az elsődleges tétje, hogy ne legyen újra 2/3. Ne lehessen újra 2/3, mert az azt jelenti, hogy a 2/3 akkor a játékszabályokat felül lehet írni. És ugye amit láttam közelről, amit láttam távolról, mondjuk 22 áprilisáig a sörözésünkig nézve, akkor én azt mondom, és azt most is tartom, hogy az egyik oldal mindig nagyon akart nyerni, fullba, a másik oldalon pedig meg tudtam számolni egy kezemen, hogy hányan akarnak valójában nyerni, és felfogni azt, és belátni azt, hogy a valóban nyerés, vagy a valóban versenybeszállásnak mi a tétje, mi a feltételrendszere, mi a súlya. És ezért, tehát mindegyik választás ilyen szempontból sorsdöntő volt, amit mondta Zoli, egyetértek.
De hogy az a különbség most, hogy azt látod, hogy a vezető ellenzéki pártban van akarat?
Egyrészt. Másrészt pedig ugye már egy másik. Tehát egy 16 éve élünk az Orbán rendszerben, és ugye az a kérdés, hogy olyan még nem volt valójában, hogy és hiába, tehát ilyen nem volt még a 16 évben, vagy voltak percekig, és összeadott pártok perceiben, hogy nem a Fidesz vezetett. A Fidesz egyedül nem vezet. Lehet, hogy Malázs Ágoston Sámuelnél vezet, de ugye neki ezt, hogy mondjam, hivatalból kell, hogy ott vezessen, de azért az érzet Magyarországon jelen pillanatban az, hogy nem vezet a Fidesz, hanem hogy valamennyire, vagy akár nagyon, vagy közepesen nagyon, a Tisza párt, az ellenfél vezet. És olyan nem volt még, hogy ebben egyrészt mit csinál egy ilyen helyzetben a Fidesz, egy, kettő pedig azt se lehet látni, hogy esetleg ők nyernek ebben a helyzetben valamilyen módon, akkor mi fog történni utána, hogy soha többet ne lehessen az a helyzet, hogy valaki más vezet helyettük. Nem tudom, érted, hogy mit mondom. És nem volt ilyen. Ugye két ilyen, a politológiában, vagy a politikai történetben két ilyen eseményt szoktak kirajzolni. Az egyik ugye a 10-es évek legelején, amikor a Fidesznek beesett a választási, vagy beesett a támogatottsága, és leesett a papírom, és az MSZP, az akkori MSZP Mesterházi Attilával megközelítette, de a Tisza, a Fidesz esett vissza, és az MSZP-nek akkor most már elkezdhetetlen számokat produkált. A másik ilyen pedig valamikor a 21 októberében lévő időszak, az előválasztásnak, amikor összeadva az akkori ellenzéki pártok egy pár hétig pár helyen vezettek. De az,
meg az hangulatilag is érezhető
teljesen,
volt.
Hát egy teljesen más, tehát egy 100%-osan másik helyzet volt mind a kettő.
Jó, az egy legitim kérdés egyébként, tehát én is magamnak ilyen ellenőrző kérdésként föl szoktam tenni, hogy mivel más, vagy miben más a mostani szituáció, mint a 4, vagy 8, vagy 12 évvel ezelőtti. Hogy
más,
persze, hát ezt próbálnám kifejteni, mert ellenzéki reménykedések természetesen korábban is voltak, és igazából, hogyha a 22-vel vetjük össze, ami tulajdonképpen egy ilyen csúcsterméke volt a régi ellenzéknek, hiszen összeállt az együttműködés, az a közös lista, amiben tényleg mindenki benne volt. De hogy ugye...
És ugye a politikusoktól kommentárként folyamatosan el is hangzott, hogy most megtettük, amire már régóta mindenki várt.
Hú, hát igen, szóval ugye az van ezzel, tehát aki egy kicsit járt ennek a kampánynak a közelében, tehát ott a Hold utcai központban dolgozókkal beszélgetett annak idején, jó, hát te nem, de mondjuk az ember beszélgett háttérben politikusokkal, tud dolgokat a kampányról, de aki csak látta azt, hogy ez hogyan zajlott, azért azt pontosan lehetett érzékelni, hogy az a sokpárti összefogás az... igényelte is ezt a bizonygatást, hogy mi tényleg együtt vagyunk, tehát az, hogy ott a miniszterelnök jelölt a pártokkal, a pártok egymással, a miniszterelnök jelölt a stábjával, a pártok a stábjával, szóval, hogy ott hányféleképpen voltak konfliktusok, és hogyan próbálták ezt éppen, Bálintnak említettem, hogy ilyen tájt 4 évvel ezelőtt egy nyugati téri nagyhatású sajtótájékoztatón kellett újraindítani azt az egész kampányt, ami úgy nézett ki még, hogy októberben elég jó helyzetben van, aztán október végén már úgy nézett ki, hogy nincs olyan jó helyzetben, tehát magyarul hiányzott ez a vezetettsége a kampánynak, hiányzott a tényleges együttműködés, és egyébként, hogy mennyire hiányzott, és nem akarok sokat időzni a 4 évvel ezelőttnél, csak fontos az összevetés. Az, hogy mennyire nem voltak együtt, szerintem az pontosan mutatta az április 3-a este, és pontosan mutatta azt, ami utána történt, tehát, hogy ilyen önfeledten spricceltek szét, amiben nem csak az az izgalmas, hogy miket gondoltak magukról pártok, hogy... Hát most én most nem is kommentálnám a nevetgélést. Szóval, hogy nem is az volt benne az igazán lényeges, hogy a pártok saját magukról, a saját maguk által bejárható pályáról milyen hibás elképzeléssel rendelkeztek, hanem az, hogy sorsukra hagyta 2 millió választót, olyan 2 millió választót, akik még erre a listára is, és azután a kampány után is hajlandóak voltak leszavazni. És amit... akkor még hozzátennék az előző kérdésedhez, én szerintem mindig is lehetett tudni, hogy ahhoz, hogy ezt a szükséges, de nem biztos, hogy elégséges feltételt, a választás megnyerését, a megnyerhetőségesét elő lehessen állítani, az nagyjából 3 dolog kell. Az egyik ez a akarjanak győzni, ami ugye egy ilyen részben azt jelenti, hogy ne legyenek se beépített, se a rendszert inkorporáló alapvetően még az is lehet, hogy jó szándékú emberek, tehát az legyen a politikai benyomás, a politikusokban is, hogy ez egy megnyerhető választás. Tehát érdemes elvállalni azt a kockázatot, ami azzal jár, hogy az ember egy autokráciában választásra megy. Ez az alapfeltétel. Innen startolunk. Ezért mondtam az elején azt, hogy tehát szerintem teljesen racionálisan viselkedtek a választók is, amikor elfordultak ezektől a pártoktól, akik egyébként előbb fordultak el tőlük. Tehát pontosan érzékelték, hát hogyha ők nem a győzelemre mennek, akkor én miért tegyek bele még többet? Ez egyik dolog. A másik, mindig is tudtuk, hogy egy sokszínű társadalmi koalícióra, választói koalícióra van szükség, aminek lehetnek különböző módozatai, ezt mindig elmondtuk, rengeteget írtunk erről. Vagy egy párt tudja összegyűjteni ezeket a szavazói csoportokat, vagy különböző pártok együttműködnek igaziból, és miután végig zongoráztuk az összes lehetőséget a korábbi adottságok mellett, ezután következett, és nekem ez is mindig benne volt a lehetőségek között, hogy jön ez a csősz, aki kizavar mindenkit az erdőből, tehát jön egy új szereplő, aki nem az, mint a korábbiak, és éppen emiatt tud hitelességet nyerni. Ez tehát a másik dolog, és szerintem azt is mindig tudtuk, hogy egy ilyen, ezt úgy hívom magamban, vagy most már úgy neveztem el, hogy egy demokratikus populizmus. Tehát, hogy kell hozzá egy ilyen mozgalmi láb, meg kell szólítani a fiatalokat, meg az időseket, meg ki kell menni az emberek közé, meg le kell menni vidékre, szóval, hogy kell egy olyan hát népi részvétel, ami becsatornázható a politikába, és nagyon triviálisnak tűnik, de egyáltalán nem az, tele van egyébként ezzel a politikatudományi irodalom, hogy mi lenne, hogyha a politika esetleg arról beszélne, ami érdekli az embereket. Tudom, hogy elképesztő. De az, amennyit tényleg, és hát persze mindennek valamilyen hiteles, elmesélhető történet szerint el kell rendeződnie, és talán majd erről is fogunk beszélni, vagy itt elmondom, teljesen mindegy, de hogy külön-külön egyébként azok a témák, amelyekkel most a Tisza, mint ellenzék operál, azok léteztek. Hát eddig is tudtuk, hogy az egészség ugye az nem szuper, vagy a vonatok azok eddig sem voltak annyira nagyon pontosak, tehát szerintem Lázár János bevonul a történelme azzal, hogy egy A-listás politikai problémát tudott csinálni. A vasúti közlekedésből, vagy az oktatással vannak problémák, ezt azért eddig is tudtuk. Vagy a korrupciós ügyeket is, ugye erről is rengeteg szó esett korábban, hogy ez önmagában politikai témaként megfogalmazható-e. Hát ha van politikai ajánlat, amiben ennek van helye, akkor ezek hirtelen számítanak. Szóval, hogy kell hozzá egy választói koalíció, kell hozzá egy ilyen igen, demokratikus populizmus, ami megszólítja az embereket, és ami az igazi nagy különbség szerintem a 22-höz képest, és minden korábbihoz képest, és szerintem amúgy, vagy legalábbis az én számomra ez volt a legizgalmasabb tanulsága a 2025-ös évnek, hogy mennyire intakt a szavazótábora a Tiszának. Tehát nem csak arról van szó, hogy 2024 ősze óta a Tisza vezet a közvéleménykutatásokban, hanem hogy van egy hatalmas szavazótábor, amelyik igazából úgy ott van, és miközben úgy nézegettük a számokat, hogy változnak, meg mennyi esemény történik, és a tényleg óráról órára telő hírciklus próbáljuk követni, a közben valójában bizonyos értelemben március-április óta semmi nem történik, mert ebben a megközelítésben befagytak az erőviszonyok, és ilyenre a Fidesz-szel szemben tényleg nem volt soha korábban példa, fiatalabb, kedves nézőinknek mondom, 2006. június vége óta a pártokat mérő közvéleménykutatásokban mindig a Fidesz vezetett. Tehát az, hogy most ugyanazok az intézetek, amelyek ezt mutatták, 19-20 évvel később valami más mutatnak, ez valami olyan döbbenetes változás, amit én nem is vagyok biztos abban, hogy teljesen jól reagálunk, vagy földolgoztunk.
De pont azért már, hogy kicsit arra is utaltok, hogy most fegyelem van tulajdonképpen, és azok a témák uralják a közbeszédet, amit a politikai erők akarják, hogy uraljanak, és néha egyikük nyeri a napot, néha másikuk, de hogy nem azok a típusú hírek most a jellemzőek, hogy nem tudom, lesz-e hetedik frakció, vagy milyen belső konfliktusok vannak. És pont ezért szeretném azt kérdezni tőletek, hogy most én azt látom, vagy
az... Nem az, hogy a hatot föl tudjuk ezt sorolni.
De nem, azt látom, meg az a benyomásom, hogy itt mindenki arra számít, egyébként ezt majd meg fogom kérdezni a nézőktől is, hogy ők mire számítanak, de hogy azt hallom mindenhonnan, hogy ez egy nagyon izgalmas kampány lesz, itt minden nap valami hatalmas izgalom fog történni, Én nekem mégis az az érzésem, hogyha már csak a hétfői napot megnézzük, ahol ugye volt két sajtótájékoztató, mindenki belerakta azt, amit beletudott, és ez érdemben nem változtatott végül is a politikai versenyen, mindenki erőből próbálja tolni, mindenki fegyelmezett, és igazából a lejárató kampányokkal is szerintem egy kicsit az van, hogyha ebben az országban mindenki hazaáruló, akkor egy idő után senki se lesz az. Szóval, hogy az, hogy ez a kampány mennyire lesz a szó eredeti értelmében érdekes, azt szerintem nem annyira biztos, mint amennyire várunk rá, és hogy nem lehetséges az, hogy valójában a, nem tudom, rendszerváltás utáni legunalmasabb kampány előtt állunk. Nem tudom, mit gondoltok erről, akik itt vagytok, ki az, aki szerint nagyon izgalmas lesz a kampány, tegye fel a kezét.
Hát ott Kamilla, nem azt, mint te.
Oké.
Okay. Azért csináljuk meg az
ellenpróbán. És ki az, aki unatkozásra számít?
Unatkozásra számít.
A partizán szerkesztő.
Partizán szerkesztő, igen.
Szóval, ha mennyire egy pillanatra, hogy reflektek, visszaállítsuk egy három mondattal az olyra, meg a 22-től, mert abban egy, és nem adom elő a szokásos odaül a Sámira, az Márki-Zay Péteres dumámat, mert már én is unom, de amit viszont nem, hogy ugye azért... Szóval az egyik az az, amit mondta Zoli, de azt, hogy húzom alá még jobban. Tehát az, hogy azon senki nem hitt el azok az emberek, akik ott összeálltak, hogy akarnak nyerni, és hogy nem utálják egymást jobban, mint a Fideszt. Hát legjobban az, és legjobban a Márki-Zayt utálják. Ez egyik.
Hogy abban a konstrukcióban nem is biztos,
igen,
hogy
a második, és azért ezt hogy húzom alá, és elnézést kell, hogy mindig foglalkozunk vele, azért most nincs a Feri. Szóval azért, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincsen a Feri. Tehát, hogy minden egyes elmúlt választásban, amiről beszélünk, abban azért a Feri azért megjelent, és aztán kétharmad lett. És nem tudom, ennek van-e kazuolítása egymáshoz, de azért...
Jó, de bocs, nincs egy kicsit a Gyurcsány jelentség túl misztifikálva?
Nem, nincs.
Jó, de bocsánat, egy ember képes arra, hogy ekkora károkat okozzon?
Igen. Okay. Elnézést kérek előre a nyugati fénytől, meg a most már nem Gyurcsány és nem Mandula Viktortól. Igen. Na, szóval a második az az, hogy... már nem Gyurcsány és te.
Én csak itt jó. Figyelek. Jó.
A harmadik az az, amit a Zoli mondott, de hogy mondjam ezt talán jobban, egy kicsit mélyebben, nem jobban. Hogy a Márki-Zay Péter, amikor nyert, ugye hogyan nyert, nem tudom, mennyire emlékeztek arra, volt egy előválasztás nevezetű ilyen show műsor, amit ott csináltak, aminek egy ilyen zárt rendszere volt, hogy arra találtak ki, hogy oké, hogy a nép akarja, hogy összefogjuk, de mi nem akarunk, ezért most valaki válasszuk ezt ki. És a DK úgy indult bele ebbe a játékba, most akkor ő lesz a domináns párt, aki megnyeri ezt az egész dolgot, belerakja a mindent, és az első fordulót valójában, igen, meg is nyerte a DK, mind a 106 körzetben masszívan, majdnem mindegyikben jó eredményt értek el.
Akkor kitalálva a konstrukció.
Erre volt kitalálva a konstrukció, igen, és, és ugye volt egy másik dolog, hogy a párhuzamosan ment a miniszterelnök jelölti választás. És ott a végén ugye az történt, hogy akkor ugye szerintem frissen újra választott hódmezővásárhelyi polgármester beindította ezt a kampányt, és az magyar választók, ellenzéki választók egy bizonyos része, nem is kicsi része, azt gondolta, hogy legyen ő a többiekkel ellentétben, hogy nekünk nincs rátok szükség a meglévő establishment jelöltekre, titeket már ismerünk, és jöjjön helyette valaki más, és aztán beszavazták, hogy nyilván ahhoz kellett a villamos, meg Karácsony Gergely.
De ez volt az egyetlen pont, ahol adhattak egy jelzést.
De adtak egy iszonyú hangos jelzést arra, hogy amit csináltok, nekünk az nem kell valójában, hanem ami más szeretnénk. És ennek a teljes nem értése, ugye, mert ez a Márki-Zay Péternek a kudarca, hogy ő ezt nem értette meg akkor, hogy ez nem azért van, mert ő olyan fantasztikus, hanem azért, mert a többiek borzasztóak. És bocsánat, ez egy fontos dolog, hogy te vagy a legjobb a hülyék között. Tehát ez egy politikában ez egy teljesen rendben lévő valami, csak ennek a felépítése, a továbbvivése, a reményadása az nem sikerült. És akkor hagyd forduljak így ebben szempontból rá. Ami még a nagyon-nagyon fontos, és szerintem egy óriási különbség, de most is olyan még, hogy a Fidesznek a fő fegyvere az elmúlt 16 évben lassan, hogy mindig elvegye a reményt. Mindig elvegye attól, hogy bárhányan is vannak az ellenzéki oldalon, akár többen vannak, mint a Fideszben, az egyik fő kampány stratégiája, hogy elszívja a reményt. Ne is engedje azt, hogy az emberek, akár a többségben lévő emberek azt érezhessék, hogy nekik van esélyük.
És bocs, szerintem ezért fontosak azok a számok a közvéleménykutatásokban a konkrét pártpreferencián túl, hogy mit gondolnak arról a választók, függetlenül attól, hogy ők mit szeretnének, hogy mit gondolnak reálisnak, hogy ki mi fogja nyerni a választást.
És a 22-es választásnak az a része, amikor volt ez az előválasztás, ott a remény elindult, na most ezt, hogy a remény van lába.
Igen.
Így, tehát volt egy felfokozott vállalkozás, történik valami, elkezdte megérezni ez a tömeg az erejét, hogy tud elérni változást, ami a változás egyébként az volt, hogy ne az a másik, nem tudom, hány ember nyerjen, hanem a Márkizaj vagy Péter nyerjen, az már szerintem egy iszonyú erő volt, fiatalok álltak sorba, léptek be a politikába, akik, hogy nem tudom hány évig hallgattuk az Olival a különböző helyeken, hogy ők nem lehetett elérni, tehát ki vannak ábrándulva, lemondunk róluk, tehát, de nem ez történt, nem ez volt, hanem bejöttek ebbe a helyzetbe. És utána ugye ez a hatalmas nagy bukás, ami utána történt, még egyszer, aminek sok oka van, most ezt ne nyissuk ki, nyilván a háború nagyon fontos szerep, nyilván az, hogy milyen volt a kampány, meg hogy 5-én kellett belökni újra, nem tudom hova, meg ez a rengeteg hiba, ami abban a kampányban elfogult, de nem ez volt, szerintem valójában a hiba nem itt történt, hanem az, hogy két dolgot nem éreztek az emberek. Nem érezték azt, hogy ők akarnak győzni, akarnak a politikusok győzni, és szeretnének tényleg ezt az országot vezetni, mondta az ellenzéki politikusok, a másik pedig az, hogy ez a remény, hogy ezt meg lehet csinálni, az lényegében szerintem január környékén teljesen eltűnt. És ebben van most egy hatalmas nagy különbség, de ehhez az kellett, hogy, és akkor az unalmas, nem unalmas kérdés, tehát úgy mentünk bele ebbe a, az Oli is mondott ebben, ugye együtt kezdtük ezt a ciklust, mert
minden ciklust együtt kezdtünk.
Hát, egy ciklus kezdők, de hogy ugye a választások napján után, ugye reggel az a csodálatos feladat várt ránk, hogy a Partizánban menjünk, és a Marcival beszélgessünk arról, hogy ez milyen jó kis időszak lesz, és akkor így néztünk egymásra, én próbáltam, szerintem nagyon idegesek voltunk mind a ketten, te másképp voltál, én is másképp voltam, de beszélgettünk erről, és azt gondoltuk, amit mondtam is, hogy akkor eltűnnek a Orbán rendszernek a számozása, és most a végtelen Orbán rendszer lesz, és akkor itt örök hétfő, itt fogunk, ezt így kell érni, hogy a Gotár idézettel, és ebben itt fogunk, ebbe kell lenni. És valójában az történt, bocsás, hogy a viszont nagyon érdekes, hogy ezt érezte Orbán Viktor, csak másképp. Mert ő azt mondta, hogy hát én most már megnyertem itt mindent, ez a negyedik kétharmadon van,
tehát, és jön az a dimenziósa.
A holdról is látszik az eredményem, bármit csinálok, nyerek, kiadnak bármit, és akkor most elmegyek, és most akkor a világot is irányba állítom.
És egyébként olyan is.
Igen, és itt hagyta a belpolitikát azokra az emberekre, akik aztán azt az egész ügyet, ugye mind a kegyelmi ügyet, mind ezt a kormányzást, amit zajlott, végeztek. És két év úgy telt ebből el, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag nem is volt lényegében Magyarországon, hanem így különböző terveket szövegetett, és akkor ez lesz, az lesz, világrendszerváltás, konnektivitás, stratégia, már minden kutya füle. És ez a két dolog történt, az egyik folyamatosan, hogy lényegében 0%-os gazdasági növekedés volt az országban. Ez azért ez egy történés. A másik pedig az, hogy ezek az emberek, akikre itt hagyta a kormányzást, hát elkezdtek kormányozni. Novák Katalin, Varga Judit, Gulyás Gergely és Kó. És az egész, az, hogy ez a ciklus így lett, hogy nem az lett, hogy a végtelen NER, az azért volt, mert kilépett a főnöke ennek a rendszernek.
De miért te azt gondolod, hogy ha Orbán Viktor mondjuk jobban odafigyel akkor az ország belső ügyeire, akkor adott esetben nincs olyan hanyagság mondjuk, hogy megtörténik egy kegyelmi ügy?
Ezt gondolom, és azért gondolom ezt, mert amikor ezt a köztársaság elnök kiválasztás volt, akkor az történt, hogy egy kampánykérdést csináltak belőle. Mert ugye ez még a kampányban volt, ugye Áder János volt a köztársaság elnök, ugye aki a Schmidt bukása után lett, ugye tegyük hozzá, aki azért bukott meg, mert ugye hát közepesen volt jó a doktori munkája, és utána Áder János volt 8 évnyi teljes, végében az ő szempontjukból hibátlan kormányzásba, és utána kellett egyet választani. És az volt akkor a kérdés, hogy az akkori pillanatot hogyan lehet uralni, hogy akkor jött ugye a Róna Péter, aki nem tud szegény már felmenni a lépcső, mert már nem tudom, 80 éves volt, és ezzel szemben a Fidesz a kampányban azt mutatta, hogy hoppá, nekünk itt van egy dinamikus asszonyunk, aki eddig, nem tudom, családokért felelős miniszter volt, és most ő lesz köztes, akiben meglátszik, hogy micsoda egy dinamikus valaki. Hogy mennyire volt ő kompetens, mennyire volt szuverén, mennyire tudta, hogyan kell kormányozni, ezt senkit nem érdekelt, mert egy kampány köztársasági elnök lett. És az ő tevékenységéből ez az egész ügy. Mert lehetett volna ott más is, ott másik jelölt is, lehetett volna más választani, aki nem pont egy ilyen, hogy mondjam, dinamikus személyiség.
Kövér László.
Kövér László, tehát teljesen ott volt a
kézben. Szerintem azért is van egy ilyen helyzetben bátorság arra, hogy adott esetben egy inkompetens szereplőt válasszanak, mert azért a köztársasági elnök munkájára normál esetben szerintem jóval kevésbé lát rá úgy a választópolgár, hogy mik annak a kritériumai, mint mondjuk egy miniszter munkájára, vagy a miniszterelnök munkájára.
Az Orbán rendszerben. Valóban. Ez így van. Normális esetben, hogyha a köztársaság a 90-es szerepében lenne, akkor persze ez egy nem olyan erős jogkörökkel rendelkező valaki, de azért mégiscsak az ország egységét kifejezendő lévő valaki, aki nem a Súlyog Tamás. Érted? Tehát, hogy a Novák Katalin közelebb áll, de ez
Áder János a bolygó egységét is kifejezi.
De bocsánat, az Áder János az egy ilyen szempontból jobb jelölt volt, vagy jobb az volt. Szerintem volna mondani.
Aki most vissza is tért az egyik DPK gyűlés.
Szerintem azért az Áder János sokovatot zárjuk le.
Zárjuk le, jó. Az egy elég kemény dolog volt. De hogy, és ő kivonult a belpolitikából, és a belpolitikából való kivonulás, egy, kettő pedig a gazdasági teljesítménynek a hanyatlása, kettő, három, a nem kormányzás. Szóval, hogy azért ez egy nem, tehát ez az első két év azért volt, azért nem tűnt fel, mert nem volt ki, aki feltüntesse. Nem volt ellen, bennültek a parlamentbe az atyafiak, mindenki mondta magáét, elment vele nem tudom hány hét, amikor még azt látták, hogy egyetlen beüljenek, vagy ne üljenek be. Tehát minden a szokásos módon zajlott. És ebbe robbant be teljesen, hogy mondjam, kívülről a kegyelmi ügy, ami megmutatta azt, és akkor szerintem ez is egy különbség, ha már egy nagy különbség van, hogy amit ők mondanak, amivel más embereket vádolnak, amivel revolvereznek nem tudom hány kampányt, amire egy népszavazást húztak fel, azok valójában óriási meglepetés, de egy hazugság.
De akkor unatkozni fogsz, vagy sem?
Hát egyrészt szerintem mi, hogy nem értünk még olyat át, hogy amit mondtam, hogy van valós verseny egy kampányban, amik a kampánynak a utolsó pillanataiban. Az, hogy amit te mondasz, ami neked unalom, és ezt most hagyj ilyen tudom, verbálisan, hogy fedjelek hogy ebben, hogy hát olyan se volt, hogy aki ki tudja hozni egy napot egyelőre. Hát azért gondoljatok bele abba, hogy most már ugye ebbe érünk 2024. február óta, hogy a Fidesznek kell megnyernie napokat. Hát előtte lévő 14 évben mikor nyert meg az ellenzék egy hetet egyfolytában? És az, hogy te azt mondod, hogy unalmas, hogy az, hogy hétfőn, most nyilván csak viccelek, hogy hétfőn van két egyenrangú esemény, az azt jelenti, hogy ez egy valódi verseny. És egyébként, ami nekem, hogyha egy nagyon kicsi zárójel, az, hogy az Orbánék, és ennyit szeretem ilyen aktuál politikáról beszélni, hogy az Orbánék két hetet készültek arra a nemzetközi sajtótájékoztatóra, amit tartott, és most itt aztán olyan csihi-puhi lesz, és nem tudom, minden meg lesz válaszolva, minden néző lesz, és abból az jött ki, ami kijött, és utána képes volt a Magyar Péter egy két-három órával később kihozni egyelő, vagy akár jobbat csinálni, mint amit ő csinált, szerintem az egy nagyon érdekes helyzet, mert eddig ez nem ez volt.
Ja.
Szóval mi nem fogunk unatkozni, hiszen akkor mi hazamehetnénk most, és április 13-án reggel tudnánk a Zolival elemezni a Marcinál.
Erre én is válaszolhatok? Csak szóval először is szerintem, tehát hogy ki mit un, vagy hogy unalmas ez a kampány. Én például nagyon unom a 16 éve tartó NERD. Azt is gondolom egyébként, hogy a NERD mint... tehát ez az egész Orbán rendszer, mint intellektuális ajánlat kiüresedett. Én szerintem nagyjából vagyunk egy ilyen fél tucatnyian, maroknyian, akik így olvassuk a túloldalt, És tehát 2010-es évek közepén abból a szempontból, és ez nem az egyetértésről szól, de abból a szempontból, hogy megértsem, hogy, hogy hogyan épül az Orbán rendszer, milyen politika felfogás, milyen kormányzás felfogás szerint, hogy ők hogyan látják az ellenzéki oldalt, hogyan látják a társadalmat, hogy ők mit gondolnak arról, hogy milyen gombokat kell megnyomogatni a magyar társadalmon, hogy ez a rendszer épülni és tartósan fennmaradni tudjon, ez kifejezetten érdekes volt. Én felelősségem merem állítani, hogy ez most hótunalmas. Tehát szerintem, ha most innovációt keresünk a magyar politikai életben, az nagyon régóta nem a Fidesznél van. És ha unom a 16 év NER-t, akkor azt gondolom, hogy az is elég unalmas. Tehát ha valami unalmas, az az, hogy ez az ország, ez mondjuk ebben az évszázadban, mondjuk nem tudom, meddig menjünk vissza, de menjünk vissza akkor csak 2000-ig, az ezredfordulóig. Ebben az országban a politikai élet az Orbán Viktor körül rendeződik el, és azt nézzük, hogy ő éppen milyen irányba megy, éppen liberális, ugye 2000-ben lépett át a Fidesz a liberális internacionáliból az Európai Néppártba, és aztán lépegetett különböző helyekre, hogy hogyan mit tanul meg éppen Finkensteintől, hogy tud-e abból. Szóval, hogy minden Orbán körül szól, szerintem az egyik legfontosabb tétje ennek a mostani választásnak, a konkrét választási eredményen kívül az, hogy el tudja gondolni a magyar társadalomnak legalább egy meghatározó része, hogy le lehet szokni Orbán Viktorról, le lehet jönni erről az addikcióról, hogy nem Orbán Viktor körül rendeződik el az életünk, hanem például saját magunk körül is elrendeződhet az életünk, vagy egy politikai versengés körül is elrendeződhet az életünk, és ami, hogy egy nap két sajtótájékoztató, szóval ilyen izgalmas dolgok, szintén fiatalabb néző gyerekeknek mondom, hogy a magyar politikának ez volt a normalitása. Hát Magyarországon, ha nem megyek vissza messze, de egyébként a 90-es választásig, ha visszamegyünk, az is egy polarizált választás volt. Igen. Kisebb pártokkal, koalíciós lehetőségekkel és kényszerekkel, de az, hogy egy két blokkba rendeződő polarizált pártverseny folyon, a 90-es évek végétől, ugye a szocialisták valójában azért vesztették el a 98-as választást, mert nem ismerték föl, hogy ez a két blokkrendszer, nem ismerték föl időben, hogy a két blokkrendszer létrejött, és a 90-es évek végétől, mondjuk azt, hogy nagyjából a 2000-es évek végéig, ez határozta meg a magyar politikát. Könyvtárnyi irodalma van ennek, hogy hogyan rendeződnek el a választóvonalak a politikai táborok között, és az a normalitás, ami most még fönnáll, és aminek a megőrzésére törekszik a Fidesz, hogy van egyetlen kormányképes erő, a centrális erőtér, amelyik ugye rámutalt különböző témákra, a társadalmi csoportokra, amely, hogy azok a sajátjai, hogy monopolizálja nem csak a témákat és a társadalmi csoportoknak a képviseletét, hanem monopolizálja a politikát magát, a politizáláshoz való jogát. Ez recsent meg valójában 2024 elején. Én azt gondolom, bizonyos szempontból mindenki számára váratlanul, erre tényleg nem olyan könnyű reagálni. Szerintem ebből a szempontból van nagyon komoly jelentősége annak, amit az előbb említettem, hogy van egy nagy és intaktnak bizonyuló ellenzéki szavazótábor, és az, amit te unalomként vagy nem tudom, aki unalomként vagy túl sok ingerként interpretál, azt én úgy tekintem, hogy ez a hozzászokás, vagy a visszaszokás, vagy a reszocializálódás arra, hogy a politikának normál állapota lehet a versengés is, hogy két blokkrendszer van, hogy testet öltenek politikai alternatívák, amelyek természetesen, ha két nagy tábor áll egymással szemben, akkor az nem biztos, hogy egy olyan nagyon árnyalt alternatíva képzés, mint egy, nem tudom, egy 17 párti parlamentben, ahol a legkülönbözőbb kis ideológiai áramlatoknak, vagy társadalmi csoportoknak van saját képviseletük, de mégiscsak elrendeződik valamilyen témák szerinti, illetve társadalmi, szociológiai kategóriák szerint valamilyen módon a politikai élet, és azt is hozzá kell tenni, hogy miközben mindenki nagyon utálja a polarizációt Magyarországon, és mindig elmondjuk, hogy úristen, milyen borzalmas a kampány, tényleg az, csak szerintem fontos két dologra gondolni, egyrészt azért van ilyen hőfokon a kampány, mert hogy van tétje, tehát, hogy valahogy ennek szerintem érdemes lenne, tehát miközben így magunkra olvassuk, hogy fú de borzalmas, hogy arra is lenne érdemes gondolni, hogy mégiscsak van egy emelkedett, magasztos lehetőség abban, hogy dönthetünk a sorsunkról, hogyha úgy döntünk, hogy döntünk a sorsunkról. A másik dolog pedig, ez kicsit a, hogy mondjam, ilyen társadalom önismerethez tartozik, hogy miközben mindig elmondjuk, hogy milyen szörnyű ez a polarizált politika, valójában Magyarországon akkor volt a legnagyobb választási részvétel, legutoljára 2002-ben 70% fölötti választási részvétel, amikor az akkori polarizáció, az akkori két pártrendszer csúcsra volt járatva. Tehát nagyon utáljuk, de el tudjuk benne magunkat helyezni. Mert valamit ezek szerint mond a valóság érzékelésünkről, és nyilván most nem tudjuk, hogy mekkora választási részvétel lesz.
Sejtjük.
Áprilisban gondolom, hogy nagyobb, mint az eddig, én is arra tippelnék, hogy ez valamilyen rekord lesz, de ha így van, akkor ez megint csak azt fogja jelenteni, hogy miközben tényleg lehet, hogy a húcsukája tele van mindenkinek azzal, hogy miket mondanak egymásra, de mégiscsak ezek szerint a megfogalmazott kérdések érdekelnek minket, és akarunk rájuk adni valamiféle választ.
De akkor ezzel azt is mondod egy kicsit, mert...
És akkor ez rögtön nem unalmas.
Igen, de hogy ezzel azt is mondod egy kicsit, hogy mert nekem az volt az érzésem, hogy azért állampolgárként az elmúlt időszakban elég sok új dolgot tanulhattak a választópolgárok a politika működéséről, mert máshogy kezdett el működni a verseny miatt, mint előtte. De hogy, és ráadásul szerintem ehhez még hozzá lehet venni azt is, hogy soha nem látott mennyiségben vannak az interneten is politikát kommentáló és magyarázó műsorok, és folyamatosan lehet arról temérdek mennyiségű cikket olvasni, hogy ki mit gondol éppen a legaktuálisabb helyzetről. Szóval, hogy nekem kicsit az volt a benyomásom, hogy tök sok mindent tanultunk arról, hogy hogyan lehet máshogy ránézni a politikára, de akkor igazából azt mondod, hogy nem máshogy nézünk rá, hanem eddig volt más, és hogy most egy kicsit olyan, mint amikor volt valódi verseny, és valami más.
Csak azt mondom, hogy ebbe is bele lehet jönni, hogy van versengés a magyar politikában. Nagyon furcsa, nagyon szokatlan, de
egyébként
rá lehet kapni az ízére.
Tanultunk valami újat választópolgárként?
Hát egyrészt nagyon érdekes volt az, amit felvetettél, hogy mennyire megszaporodtak a politikai magyarázatok. Egyébként én is úgy tartom számon a saját szakmai életemben is, hogy belőlem valamikor 24 februárjában szaladt ki az a mondat, hogy visszatért a belpolitika, és bizonyos értelemben én visszakaptam a munkámat, vagy hogy is mondjam. Tehát, hogy van ennek a dolognak értelme, és hogy azért van annyiféle politikai magyarázat, vagy annyiféle megközelítése a politika magyarázásnak, mert ezek szerint megnövekedett iránta az érdeklődés. És nyilván ez egy olyan szituációban állt be, egy egészen másfajta nyilvánosság szerkezetben tért vissza a belpolitika, mint amikor elmúlt korábban. Tehát sokkal osztottabb a véleményközeg attól, hogy valakinek van egy politológus diplomája, még nem lesz önmagában egy fölkent, szent olajjal fölkent tekintély, egészen más helyekről is érkezhetnek, nagyon is meghatározó, fontos vélemények. Sokkal többen fogyasztják ezeket. Én is, ha járok helyekre, akkor én megdöbbenek azon, amikor emberek arról beszélnek, hogy tényleg másfél éve vagy két éve kezdtek el politikát fogyasztani, netán még azt is mondják, ez azt hiszem életem legnagyobb szakmai dicséret, amikor valaki azt mondta, hogy ezeket az elemzéseket látva, mert kicsit rám is gondol, hogy ezeket az elemzéseket látva kezdte érzékelni, hogy a politikának milyen árnyalatai vannak, és hogy elkezdett érdeklődni az árnyalatok iránt. Teljesen oda voltam, hogy ezek szerint akkor ez egy létező dolog. Tehát valami olyasmi van, és erre utaltam az előbb is, hogy ahogyan nem az történt, hogy a demokrácia örök győzelmet aratott, ezek szerint az autokrácia sem aratott egy örök győzelmet, és talán az egyik legfontosabb tanulsága ezeknek az időknek. A ilyen sztár politológusok, a Levicki Ziblát végig írtak egy hosszú cikket a Foreign Affairs-re, és sok-sok szép magyar példa van benne az autokrácia terjedéséről, de hogy valami olyasmi a tanulság, hogy sem a fatalizmus nem hasznos, tehát hogy most már mindennek vége, és elmúlt a liberális demokrácia ideje, és mind meghalunk. Én ezt a demokrácia végét egy elég nagy gicsnek tartom, őszintén szólva így önmagában. De az sem helyes, hogyha elbizakodottan azt gondoljuk, hogyha éppen nyer valahol egy demokratikus erő, akkor minden szuperők azt mondják, hogy például az Egyesült Államokra vonatkozóan a a diszfunkcionális demokrácia és az autokratikus törekvések között fognak majd ingázni a Labanin Rafael. Kedves politikus kollégám mondta, hogy ő valami illiberális egyensúly kifejezést alkotott meg, mindig egy választásra vagyunk az autokráciától. Ebben sok igazság van, de hogy ugye ez a politikai időszemléletünket változtatja meg. Nem túl kényelmes, ez én belátom, mert ugye ez azt jelenti, hogy a demokrácia hívei, ha vannak ilyenek, akkor azok nem könyvelhetik el, hogyha megnyernek egy küzdelmet, éppen aktuálisan, akkor azzal rendben vagyunk, és valójában szerintem ez egy nagyon komoly kihívás lesz, egy mondjuk a Fideszt legyőző választást követően is, hogy hogyan tartható fönn az az aktivitás, ami szükséges, hogy egy elkezdődő demokratikus kísérlet mögött ott maradjon a legitimáció. Ami érdekes a magyar politika vonatkozásában, hogy úgy tűnik, hogy nem csak a Fidesz és nem csak Orbán Viktor tud történeteket mesélni. Nem csak ő tudja elmondani, hogy miről is kellene, hogy szóljon egy politikai közösség. Azt nem biztos, hogy teljesen el van mesélve, vagy van-e már ennek egy története, hogy miről kellene szólni egy másféle országnak, de hogy mi nem jó ebben a rendszerben, és miért volna érdemes megváltoztatni, szerintem ez a történet azért mesélve van. És ami nekem egy ilyen, ezekhez képest talán ilyen kisebb hatosugarú, de nagyon érdekes tanulság, kicsit elkezdtem más gondolni a választópolgárok memóriájáról, mert ilyen rossz ízzel, én nagyon sokszor beszéltem arról, hogy Magyarországon csak a rövid és a hosszú távú memória nem működik a politikát illetően, és most ez egy picit máshogy gondolok erre, mert az, hogy az egész 2024 elejé ilyen politikai fordulat bekövetkezett, ahhoz ugye az kellett, a Bálint utalt rához, ahhoz az kellett, hogy így leálljon a gazdaság, ez a nagyon biztonságérzékeny, árérzékeny társadalom egy ilyen hosszú elégedetlenséget élt meg, és ugye ez az elégedetlenség öltött formát a kegyelmi ügy morális felháborodásának a következtében. Viszont ez ugye életre hívta, vagy politikai alakot engedett ölteni azoknak a problémáknak is, amelyek jelen voltak korábban, mondtam, az egészségügytől a korrupcióig, és a hosszú távú memóriával kapcsolatban azért változott meg egy kicsit a véleményem, mert szintén ilyen közönségtalálkozókon, ugye kicsit amúgy is az egész Tisza jelöltállítás is valamelyest igazolja, hogy így a kis és középvállalkozók forradalma zajlik Magyarországon. Volt az osztályvezető helyettesek forradalma, ez egy szociológiai kifejezés a 1990-es változással kapcsolatban. Tehát ez valahol a vállalkozóknak a forradalma, akik például fő sérelmüként előadják a katás adózás megszüntetését 22 nyaráról, és engem ez gondolkoztatott el például azzal kapcsolatosan, hogy persze a tüntetők megunták és hazamentek 22 nyarán,
De nem felejtették el.
Szóval egy picit erre elkezdtem másképpen gondolni, hogy ezek szerint akkor különféle kerülőtökön, azt sajnos már nem mondhatom, hogy Mandinerből, mert ez már más jelent, visszatér időnként, és nagyon félve mondom, és tényleg nagyon, nagyon óvatosan, és szinte szégyenkezve mondom, visszatér a realitás, de tényleg elnézést, hogy használok ilyen udivatú kifejezéseket, valami módon, és hogyha a realitás találkozik a közérzettel, és ez is egy érdekes tanulság, hogy a választópolgár érzelmi állapota az egy tény. Szóval lehet, hogy nem igazolják a különböző mutatók, azt gondolja egy politikus, hogy ő valamit feljegyzett és elrendezett. És aztán mégis úgy, a választó azt érzi, akkor ez egy vanás. Igen. Ahogy az én egykori tanszékvezető mondta, akkor ez egy vanás, és akkor reflektálni kell. És hogyha ez a közérzület találkozik a realitással, akkor ott keletkeznek megoldandó problémák, és a Bálint utalt arra, hogy eltávozott, mármint hogy a globális térbe a miniszterelnök, ahol sok izgalmas dolgot csinál, 22 óta. Szóval, hogy én például úgy látom a Fidesz mostani aktivitását is, hogy ez egy ilyen offenzívának álcázó defenzíva abból a szempontból, hogy amikor nyáron, mondjuk most, mármint hogy 25 nyarán hoztak mindenféle ilyen előrehozott választási ígéreteket, akkor ez tulajdonképpen egy 3 éves késéssel adott válasz arra, hogy mit csináltak ezzel a társadalommal, a 22 nyári megszorításokkal, és hogy ez mit okozott a politikai térben. és ebből az értelemben is a Fidesz fut a pénze után, és nem reagálta le azt a közérzületet, és akkor talán ez is egy tanulság, hogy én mindig is azt gondoltam, hogy a Fidesz a legjobb szociálpszichológus, vagy nem tudom, Urmán Viktor, vagy akárki, aki a környezetében van, és hogy úgy tűnik, hogy ez nincsen így, ez lehet, hogy egy egyszeri, vagy egy rövid távú politikai hiba, de ez egy ilyen, hát ha nem is gátszakadás, ezt majd beszéljük meg egy pár hónappal később, de a gátnak, a NER gátjainak egy nagyon súlyos sérülését okozta. Ezek olyan dolgok, amiket azon a bizonyos, nem tudom, 22. áprilisi beszélgetésünkkor így nem mondtam volna meg.
És Bán, te hogy látod, visszatérve egy kicsit arra, hogy a politikáról való tanulás vagy tudás megváltozott-e részben azok alapján, amiket a Zoli említett, részben azok alapján, hogy tényleg igazából nem is nagyon lehet igazából mással találkozni, mint hírmagyarázattal. Ugye azzal többet lehet találkozni, mint egyébként politikusi interjúkkal, de érdekel erről a véleményed, hogy ez egyébként jó vagy rossz?
Pár dolog. Szóval az egyik az, hogy mi a végeredmény, az sok minden befolyásolja, hogy mi gondolunk erről a tanulási folyamatról, szóval az április 12 vagy bármikor is lesz a választás, szerintem az ott majd utólagosan fogja igazolni, hogy akkor igazunk volt-e, vagy nem. Persze. De hogy persze. De aminek szerintem van egy pár dolog, ami szerintem így radikálisan más, ami eddig volt. A Fidesz politizálásában is, meg a valóság értelmezésében is. Az egyik az, amit itt feszegettünk, hogy a nagy része a mostani Fidesz elitnek, aki most a Fidesz körül van, vagy kampányokat csinálnak, vagy politikai befolyása van, akkor került ebbe a Fideszbe, amikor már nagy kormányzó párt volt. Szóval az, hogy milyen ellenzékben lenni, vagy milyen az lenni, amikor valaki nincs többségben a társadalom, vagy nincsen kormányon, ezt az emberek legfeljebb csak olvasmány élményekből.
De te ezt el tudod valahogy plastikusan magyarázni, hogy igen, milyen egy igen. politikus, ha ellenzékben van, és milyen, ha kormányon
igen,
van?
Igen, hogy a válasz, amikor a Tiszára születtek egy ideig, az mind a klasszikus régi válasza volt a Fidesznek. Erőből neki menni, megtámadni, az erőt mutatni, megpróbálni a pályáról lesöpörni, ütni, verni, lejáratni, stb. És azt vették észre valószínűleg, de Zoli is mond, hogy van egy olyan nagy többség, vagy egy olyan egyébként heterogén, de mégis összetartó közeg, ami nem megy sehova ettől még. Korábban ment. Korábban elkedvetelt, és elbújdosott, és bemászott az ágy alá. És most nem ez van. Ez egyik a másik, most haladok az évben, a másik, ez a korlátlan Amerika majmolás. Már elnézést a kifejezésért. Szóval, hogy a Fidesznek mindig, mint minden profi párt, kampánytudást onnan szerez, ahonnan lehet. Tehát ahogyan, ugye itt Amerikában négy megállás nélküli kampány van, két évente vannak választások, legnagyobb iparág, tényleg óriási biznisz és nagy valami, de mindig volt egy kicsit egy szűrő benne, amikor vagy a magyar valóságra.
Magyar ízt.
Hát mi a magyar ízt, igen, Erős Pistával, nem tudom, leszórta valószínűleg a Habony Árpád, vagy a Rogán Antal, vagy a Gyürk András.
Most így előttem van.
Hát jó, hát igen. Szóval, hogy mindig volt egy a mostani kampányban nem ez van, hanem lényegében egy ilyen dobozos termékeket vesznek meg Amerikából, ami ott egyszer bevált, akkor ez biztos itt is fog működni. És ennek van hiszem két nagyon fontos része. Az egyik az, amit mondtál, hogy a politikusok, akik a Fidesz kampányt csinálják, az mondjuk szerintem van most kb. Három ilyen fő arca, ugye van Orbán Viktor, van ugye Lázár János, és van Kocsis Máté, és fellettek emelve, vagy kilettek nevezve, egyébként korábban kényesen ügyelve arra, hogy ők nem is a Fidesznek a influencerei, vagy nem is az ő pérójukon lévő valakik, akik belettek emelve, mint politikai aktor, ezek az influencerek, akikről beszélnek. Tehát lényegében az, amit ők ügyeltek sokáig, hogy ez egy hát nem annyira erős, de mondjuk egy ilyen, nem tudom, milyen fal, azt levették és beengedték, és ők is részei a kampánynak, és abszolút aktorként szerepelnek, és akiket mondasz, hogy influencerek, magyaráznak, próbálnak mindenkit elkedvetleníteni attól, hogy esetleg a másik oldalra szavazzanak. Ez már a harmadik, ugye ami szerintem egy korkép, az, és ugye ez egy nem új dolog, de hogy mennyire sikeres, szerintem nagy, és ebből szerintem sorsdöntő a választás, hogy lehet-e csak hazugságra építeni kampányt. ez egy nagyon nehéz kérdés a politikában, nem mostani, hogy egyszerűen vannak olyan dolgok, ami egyszerűen magában hazugság, és építesz rá még hazugságot, még hazugságot, még hazugságot.
Hát meg bocs, hogy a hazugság mennyire szerethető, mert most, most például az a mondás, hogy lehet, hogy nem lesz jobb, de nem lesz rosszabb, hogyha mi maradunk.
Az egy másik dolog szerintem, a hazugságot arra értem, hogy valamit mondjuk kitalálnak, és azt tovább találják, és megtámogatják olyan eszközök, amik korábban nem voltak, meg a kampányban nem voltak, AI-jal, ilyen videó, olyan nem tudom micsoda, és egy hazugság, hogy hát ezt valójában semmilyen igazság tartalma nincsen, hanem a 99,9%-ban hazugság, tehát még nulla, tehát semmi. És hogy ez mennyire tud egy kampányt valójában elvinni, és mennyire tud, amit mondtál, a választóknak a valóság érzetével szembesülni. És, majd bocsánat, almenés, hogy amikor többségben vagy, akkor ezekre kevésbé kell figyelni. Mert akkor azt mondod, hogy figyelj, megvan a többségem, a másik embert, egy másik csoportot kell elbizonytalanítanom, és őket kell lényegében a választástól elcsatornáznom. De most nem ez van, hanem többséget kell teremtened, mert nincsen többséged, és ebben kell ezt a dolgot megépíteni, és a Fidesz úgy viselkedik, amit mondtál, hogy valójában egy offenzívában lévő defenzívában van, hogy egy ilyen reagáló állapot, kicsit olyan, mint a régi ellenzéki kampányok. Nekem teljesen olyan, bocsánat, és ezért elnézést kérek, mert többször mondtam, teljesen olyan, mint a szocialisták utolsó évei hatalmon, amikor is abban vannak, és itt erre rímel rá, hogy van egy kifele lévő üzenet, ami az üzenet, hogy hát lehet, hogy nem a legjobbak, de hát legalább tudunk kormányozni, hallgass ne csak a szívedre, az eszedre is hallgass, szavazz a Fideszre. Ez a mondás, ez a kifele lévő pozitív, a befele lévő, szóval a belül lévő mondoló pedig az, hogy hát itt van az Isten adta nép, és hát mindent megkapnak, és ebben mégse szavaznak ránk, hát mi a jó Isten történik itt? És ez az attitúd egyébként kiáll az arcukra is, hogyha ember megnézi mondjuk az ilyen nem A, hanem B kategóriás fideszes megmondó, vagy beszélő fejeket, fel vannak háborodva, hogy az emberek miért nem támogatják őket, hogy miért nem? Hát hogy mi minden? Hát itt van terültejű asztalkán van, 15 évnyi harcunk, és akkor és nem csinálok semmit. És akkor, nem tudom hányadik ilyen gombócom, amit tanulok, ugye ez, én ettől rettegek ettől a hazugság, hogy a hazugság ennyire erős tud lenni, és tényleg semmifajta igazsággal tud, vagy tudhat eldönteni választásokat. De az, amit meg látok, ami szintén más, mint 22-ben, és ez a polarizáció, amit mondasz, de mégis egy pozitív értelemben, hogy amik korábban voltak ilyen demográfiai törések a magyar választások, vagy választópolgárok között, hogy ki hogyan szavaz, meg ki, voltak mindenféle trendek, még egyszer, hogy viszont 2006-ot, de az, hogy Magyarországon most van egy ilyen betonvonal lényegében 55 éves, vagy inkább 50, igen, 55 év korban, hogy 55 év alatt a Fidesz olyan szinten van kisebbségben, hogy minél jobban mész 18 fele, ez lényegében már a 18-25-nél már egy számjegyű támogatásuk van, és minél jobban mész fele, fölfele, a nyugdíjasok felé, annál nagyobb a Fidesz támogatás. Ugyanez volt 2006-ban az MSZP Fidesz-szel, ugye csak ugye fordítva. És korábban az nem volt, hogy ennek a leképződése lakóhelyre is teljes mértékben érvényes, olyan szempontból, hogy korábban azért a megyejogú városok, vagy a megyejogú városok alatti települési nagyságokban a Fidesznek volt nagyon erős dominanciája. Voltak sikeres megyejogú város polgármesterék, vagy annál lévő, lejjebb lévő, de nagyvárosi, ott megszűnt, tehát ez nincs. És minél jobban mész lejjebb, egyre lejjebb kell már menni, olyan szinten, és már 1000 fő alá kell menni, ahol találsz, ahol fordul abban a szempontból a támogatottság, hogyha ezt a demográfiát rávetíted, akkor ott van többség. És a harmadik pedig az, hogy ami korábban, és ugye szintén ez is még egyszer mondom, ugyanez, mint az MSZP-nél, hogy a 8 általános végzett honfitársainknak egy bizonyos rétegében, de akkor már rávetítve erre a többfajta variabilistát, na, értitek? Ott van a Fidesznek többsége, sehol máshol nincsen. És akkor ezt rávetíted az egész országra egyéni válaszolói körzetes képen, hogy ott fog eldőlni ugye a választás, akkor azt, hát, hogy ami korábban teljes mértékben egyértelműen fideszese rajzolt, ugye a kis Manó által rajzolt egyéni közletek voltak, hát van egy ilyen Manó, tudod, nagy ceruzával jár. Szóval, hogy ezek a közletek darabjaival fordulnak demográfiai szinten át, és mondom még egyszer, én ezt láttam, Tehát 2006-ban az volt, hogy ugye a Fidesz elvesztette a választást, de minden mellettük szok már az összöd előtt is, mert egyszerűen az volt, hogy az ő szavazótávolók kezdett jobban és jobban bővülni. Szóval ez is egy, ez szerintem egy és most utolsó gondolat, és ami szerintem az Orbánnak a rémáma, az 2002, amit mondtál. 2002 azért a rémáma több szempontból. Egyik az az, hogy ők meg voltak arról győződve, hogy ez a 4 év az volt a legjobb kormányzás valaha Magyarországon. Sok szempontból odáig szerintem bizonyos szempontból igazuk is volt, hogy hát azért mondjuk volt megelőző, volt egy Hongyulás kormányzás, amit most nem akarok minősíteni, előtte meg volt ugye az Antal József féle, hát ilyen első szabadon választott kormányzás, amit nem tudott egyszerűen sikeres lenni, és ők már ebben mentek bele. Egy NATO csatlakozási helyzetben, egy uniós tárgyalási helyzetben, és egy jó felfele menő gazdasági mutatókkal. És ebben az állapotban ők azt mondják, hogy minden rendben van. Hát hallgass a szívedre, eszedre, nyerni fogsz. És az, amitől rettegnek, hogy a blokkok kialakulnak, hogy van egy blokk, aki azt mondja, hogy nem. És ez egyre többen is vannak, ez a blokk volt képes, akkor a legnagyobb, amit mondtál, és legfőképpen a második fordulóban, amikor már ők is kapcsoltak, és próbálták ugye akkor valamilyen módon visszajönni a rendszerbe, akkor a legnagyobb valaha lévő részvétel az országba, és ez a blokk tudta Orbán Viktort megvenni. És amelyetől úgy ébredt fel, hogy a Medgyessy Péter nevezetű ember, akit ő gondolom annyit adott, hogy ki az a Medgyessy Péter, meg a Gyurcsány Ferenc nevezetű ember, ha már mégis az élet van, meg a szocialisták, meg az SZDSZ, akik mindegyik egy ilyen gyűlettel volt az ő fejébe, megverték őt. És akkor találta azt ki az én fejembe, hogy ne lehessen többet blokkosodni. Mert a blokkosodás a Fidesz ellen van, és az egyetábor egy a zászló, ugye ez volt az ő blokkjuk, és mindent megtett. Hát akkor azt, bocsánat, 20 nem tudom hány évig, és ugye ebből 2010-től jogalkotói státuszba, hogy ne lehessen ebbe az országba blokkos politikai ellenfelek létrejönni vele szembe. És amikor most meg létrejött, amit valójában sok szempontból ő hozott létre, olyan abból, hogy összeértek olyan típusú gondolatok, olyan emberek kerültek egy platformra, hogy korábban nem ültek volna le egy platformra, és együtt szavaztak volna.
Elfogyott a szalámi, mert amit
nem hisznek el a Fideszben, és szerintem ez egy probléma az ő szempontjukból, hogy van egy olyan, nem olyan kicsi választói csoport, nem olyan kicsi, hanem több milliós, aki azt mondja, hogy okay, hallgatok a szívemre, hallgatok az eszemre, és nem kérek belőletek.
De...
És ez egy összeérés volt, és ezek az emberek, ugye ők mindig azt csinálták ilyenkor, és most is ezt fogják csinálni, ha majd jövőre néznek, hogy hát te, egy baloldali emberként, hogy tudsz erre szavazni? Hát hogy tudsz ilyenbe menni? Ugye ez nem majd jön, te, egy nem tudom, hogy tudsz ebbe menni?
De akkor beszéljünk is arra, hogy a blokkokon túl mi történik, mert azért vannak más pártok is még, és...
nagyon rafinált átkötés volt.
Szép!
De bocsánat, mindig, tehát, hogy igen. A Mi Hazánkkal kapcsolatban te többször beszéltél arról, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szerepet szán nekik ebben a kampányban a Fidesz, tehát, hogy hagyja őket tovább növekedni, vagy valami egészen más utat kínál nekik, és én egyelőre nem igazán látom, hogy mi az a szerep, amit visz a Mi Hazánk ebben a
gyorsan
kampányban.
Gyorsan megválaszol, Bélszak, és aztán a Zoli mondja a többi pártot.
Mondjon.
Humanisták, dehumanisták.
Most te vagy a Mi Hazánk felelős, úgyhogy mondjon.
Szóval, hogy az a helyzet, hogy a Mi Hazánk azokon a helyeken erős, ez jellemzően ugye az Észak-Kelet Magyarországon és Dél-Nyugat Magyarországon, tehát ez Somogy megye, Veszprém megye, ez a délnyugat része, és ugye fönt ugye Nógrád, Borsod, Hajdúság, tehát igen, tehát ezeken a Szabolcs, ezekben nagyon erős, két személyű támogatottsága van általában. És én tényleg vártam azt, hogy mi fog történni a Mi Hazánkkal, hogy neki megy el a Fidesz teljesen, és akkor leradírozza, és akkor elveszít szavazókat, vagy akkor most még kivár. És én azt gondolom, nem tudom, csak gondolom, hogy valójában az egyéni közvetekben az erős Mi Hazánk jelölt a Fidesztől vesz el szavazót. Többségében. Tehát én azt mondom, inkább kétharmad, egyharmadban a Fidesztől vesz el szavazót. És ezek ugye azok, amikor beszélek közvetek, amik a Fidesznek muszáj megnyerendő helyei, mert ha itt nem tud megnyerni, akkor többiek, amit mondtam, a demográfia miatt nagyon komoly problémában van. És a Mi Hazánk pedig úgy van, hogy ő azért egy stabilan, tehát én azt gondolom, persze, hogy a jóslás része, Ha nagyon nagy lesz a részvétel, szerintem nagyon nagy lesz, de szerintem a valaha volt legnagyobb lesz. Én azt mondanám, hogy én most azt mondom, hogy 75% körül lesz, akkor azt mondom, hogy Mi Hazánk nem fog bejutni a parlamentbe, hanem pont ott fog valahol a 4,9 környékén egyensúlyozni. Egyébként 2002-ben a miép volt, csak úgy ha a analógiát mondja. És egyébként az egyéni körzetekben pedig a Fidesztől fog elvinni szavazókat. És én nem, és most már ugye január van, szóval, hogy ők akarnak ebben valamit kezdeni, megfújni, nem tudom, harci kürtöt, vagy nem tudom, a Lehel kürtjét, hogy akkor mindenki. És amit nem értenek még szerintem, hogy ezek azért, hogy lehet, hogy egy asztalon számolgatva ők úgy ellenzékek, hogy igazából nincs akkora bajuk az Orbán rendszere, de azért valami bajuk van vele, hiszen nem az Orbán rendszer, az Orbánra szavaznak. És ezt nagyon nehéz belőni, hogy ez akkor milyen üzenetekkel lehet őket átcsatolni. Volt erre ugye próbálkozás, készpénz, alkotmányossá tétele, akkor az, hogy nem tudom még mi volt még, tehát voltak ilyen kifejezetten, mint hogyha a Mi Hazánk szavazókat próbálták volna megszólítani, és aztán ugye el lett ez így, aztán így engedve.
Hát egy-két ilyen rasszista kampányi kísérlet zajlott, zajolgatott,
szerintem az szintén más miatt is volt.
De mondjuk szerinted erőforrás kérdés is lehet az, hogy most a Mi Hazánkkal nem foglalkoztak érdemben?
Szerintem nem. Szerintem nem erőforrás.
Ez egy stratégiai kérdés.
Szerintem ez egy stratégiai kérdés, amiben szerintem nem, valahogy nincsen, mint hogyha nem lenne benne döntés. És mondom még egyszer, hogy szerintem azokon a helyeken, amikor beszélek, a Heves megyében, szerintem körzetek mehetnek, körzet, inkább azt mondom, mehet el a Fidesz miatt, vagy a Fidesz számára, a Mi Hazánk miatt. De ugyanez van Borsodban is, meg Szabolcsban is. És nincsen valójában hozzájuk igazi üzenet. Ugye ilyenkor jön ugye az a fajta ilyen összeesküvés elmélet, hogy hát biztos, és biztos van ilyen, miért lenne egy olyan terv, amiben koalíciós kényszerben van a Fidesz a Mi Hazánkkal, és akkor a Mi Hazánkot akkor oda beleintegrálják, és akkor nem tudom, Lázár János lesz a miniszternek, hogy van egy ilyen, nem tudom, ilyen pesti, ilyen pletyka, de ez valójában ahhoz el is kell oda jutni, ahhoz az állapot, hogy ez a dolog megszülessen, és még egyszer mondom, tehát a Mi Hazánknak, van szerintem egy stabil szavazóbázisa, ami egyébként tök heterogén, tehát nem az van, hogy mind a miéknek a bázisa volt 2002-ben, hanem ebben többfajta szavazó csoport vezetne részt, nem feltétlenül csak, nem tudom, szélső jobb oldal, és akiknek vannak ügyeik, amiket a Mi Hazánk képvisel egyedül az országban, egyébként zárójel más is képviselhetné, csak ők veszik fel. És mit fog vele kezdeni az Orbán, azt szerintem, tehát én szerintem alul vannak ők becsülve ebből a szempontból, a Fidesz szempontjából, az ellenzéknek pedig én szerintem az egyharmada az, aki máshova szavazhatna, ők pedig hát meg kell majd szólítani.
Hát Zoli, hogyha Bálint így leosztotta a pártokat, akkor mi lesz a
humanisták
szerepe, a humanisták szerepe, a DK szerepe ebben a kampányban? Na, bármi érdemi befolyása például a DK-nak lehet még arra, amit történni fog?
Na, végre te.
Azért az nem így megy, szóval elmondom én is, amit gondolom.
Mi ez a kabilával lehúzójat, mert akkor azt adjon a...
Egyrészt a Mi Hazánk kapcsán, másrészt egy kicsit a többi párt, hadd fussak rá egy távolabbi gondolatmenet részeként. Egyrészt a Unger Annával volt szerencsém például a Mi Hazánkról beszélgetni, annak félig viccesen azt jegyezte meg, hogy milyen jól jönne most a Fidesznek egy kétfordulós választási rendszer. Amiben ugye hát az első fordulóban a Mi Hazánk listát be lehetne juttatni, és aztán a második fordulóban a magától értetődő egyéni kerületi voksok azok be tudnának érkezni, és ugye ez az a stratégiai dilemma, amit most egyfordulós választással kell megoldani, és azt gondolom, hogy a Mi Hazánknak van egy beágyazott szavazótábora, amely pont ugye ezt csinálja, tehát képvisel olyan ügyeket, amelyeket, tehát nem tudom, nem akarom itt a bűnvadászokat reklámozni, de van néhány olyan téma. De el is olyan nézik, szóval, hogy nem szorul az én reklámozásom, és ez megint nem arról szól, hogy most én az ott képviselt üzenetet mennyire tartom hasznosnak, de hogy valamire reflektál, amire más nem reflektál, és azért a Mi Hazánk szavazóiról azt nagyjából tudjuk, hogy ők elégedetlenek például a gazdaság állapotát, a személyes életük állapotát illetően, de úgy feszítjük ki a kérdést, hogy akkor jöjjön vissza valami ilyen Lipsi-Komcsi világ, vagy maradjon az Orbán, akkor valószínűleg ebben a dimenzióban, és akkor nagyon érdekes, hogy a koordinátorrendszerben hol helyezkedik el egyáltalán a kampány fő témája, fő üzenete, a kampány érzékelése, szóval ebben a dimenzióban meg nyilván inkább az orbáni világhoz tudnak közel állni, És valóban ugye ez egy olyan méretű párt, amelyiknek a voksai hát egyáltalán nem közömbösek a Fidesz szempontjából, hogy hova áramolnak, és annak ellenére, hogy a gazdasági helyzet értékelésük az inkább ellenzék, én azt gondolom, hogy hát nem, erről tudunk számokat is, szóval, hogy ott azért nagyon minimális, ha egyáltalán valami átjárás lehet, de az tényleg szóval abszolút, abszolút marginális az átjárás lehetőség a Tisza és a Mi Hazánk között. Én is azt gondolom, hogy ez a Fidesz szavazótáborát veszélyezteti. Ez az egyik legfontosabb szerintem stratégiai kérdés, és amit a Bálint is felvetett, hogy számolhat-e a Fidesz koalíciós partnerként a Mi Hazánkkal, amennyire azért volt szerencsénk a elmúlt több száz évben megismerni a Fidesz politikai működését, vagy Orbán Viktor személyes politikai működését, én alig hiszem, hogy a tervként bármikor a hatalom megosztásának a lehetőségével számol. Ha odaér, ugye Tordján Józseffel sem akart koalíciót, tehát a...
De aztán lett.
Aztán lehet, igen, mert finom volt a grizgaluska leves a Tordján házban, szóval, hogy ott megegyeztek, de hát nem erre készültek természetesen, szóval hozhat ilyen fordulatot az élet, de biztosan nem erre készülnek. De szerintem ez egy komoly kérdés. Ez egy nagyon komoly, és én is azt gondolom, hogy meg nem oldott kérdés a Fidesz számára. Ami az ellenzéknek többi részét illeti, ahhoz kapcsolódnék ehhez a generációs dologhoz, annyiból hadd menjek vissza, részben politikatudományi érdekesség, hogy a magyar pártrendszer egyébként korábban is jellemző volt ez a generációs osztottság, nem kisebb személyiség, mint például Karácsony Gergely írt erről egy egyébként kiváló elemzést, a 2006-os választást elemző kötetbe, és ott a Gergő azt emelte ki, hogy mennyire speciális a magyar pártrendszer abban, hogy a generációs osztottságnak ilyen nagy szerepe van, és amikor én még az előző évszázadban elkezdtem politológusi működésemet, de annak nagyon a végén, akkor ugye az volt a köztudás, hogy a 40 év az a fordító, hogy a 40 év a fordító pont, tehát 40 év alatt Fidesz, 40 év fölött MSZP. Most eleve, hogy ilyen számokat mondunk, hogy 55 év, sőt, talán a Szabolcs 58-at mondott egyébként.
Az már mindegy.
Ez nyilván szól valamit arról, hogy hogyan idősödik a társadalom, de az, hogy és hogy hogyan rendeződnek el ilyen módon a különböző életkori kohorszoknak a létszámai, mindegy. Szóval ez mutatja, hogy egy ilyen teljes átfordulás történt, és hogy ebben az értelemben szerintem ez is azt mutatja, hogy mennyiféle változás lehetséges ennek ebben a sokszor nagyon statikusnak érzékelt magyar politikai életben, és megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy ennek az átrendeződésnek az elképesztő mértékét, és ha az egészre tekintünk rá, ha csak a 2024 júniusától bekövetkezett választói átrendeződést nézzük, már az is akkor, mint a 2006 és 2009 között, és akkor még a 2024, nem tudom, január 8-át, azt még nem is említette, amikor még ugye egyáltalán semmiféle Tisza párt nem volt. Na most, ami a rákanyarodva, vagy közeledve ezekhez az ellenzéki pártokhoz, szerintem érdemes ezt is egy kicsit nagyobb képben nézni. Ugye volt egy olyan magyarázata a Tisza feljövetelének 2024-ben, részben ez egy ilyen önráolvasás is volt a Fidesz részéről, részben egy vád volt a régi ellenzéki pártok részéről, hogy a Tisza nem csinál más, csak átrendezi az ellenzéki erőviszonyokat. És szerintem már akkor is azért úgy igyekeztük azt mondogatni, hogy önmagában is van jelentősége, hogyha átrendeződnek az ellenzéki erőviszonyok, mert hogyha mondjuk azt a 30-40%-nyi szavazótábort nem 18 párt próbálja összegyűjteni, akik egymást is utálják, hanem ugye ez a választói koalíció az elrendeződik egy vezetett politikai erő mögött, még hogyha rengeteg kérdés is van is, hogy mi csoda is ez a politikai erő, de mégiscsak ők látnak benne valamit, és ez a dolognak a lényege, megint csak a választói érzelem, vagy a választói benyomás, az egy tény. Ők látták, és a maguk részéről oda mentek. Ugye ennek az lett a következmény, hogy megtörtént az ellenzékváltás, és hogy az előbb arra utaltam, vagy sokkal előbb arra utaltam, hogy a 90-es évek végén az MSZP nem értette meg, hogy szóval fura elképzelni, de hogy akkor ugye a jobb oldal volt széttagolt, és az MSZP volt egy ilyen nagy, egyedüli blokk. És nem értette meg az MSZP, hogy elkezd összerendeződni a jobb oldal, és jön föl egy olyan kihívó, amelyik máshogy fog, tehát más lesz a matek ugyanabban a választási rendszerben. Itt ugyanezt történt, nekem ez a benyomásom, hogy mintha a Fideszben nem értették volna meg, ha meg megértették, akkor nem tudták föltartóztatni, hogy elkezd blokkosodni mindaz, ami velük szemben volt. Ők nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a szalámi taktika, ez egy ilyen permanens szalámi taktika, ami itt zajlott, ilyen izéket, békön kockákat csináltak, de szóval hogy ilyen törmelékes ellenzékre voltak berendezkedve, és az, hogy fölépül egy másik politikai blokk, még egyszer mondom, lehet sokféle elemzői kifogás, pláne ideológiai vagy politikai filozófiai kifogás, de a választó látja. Tehát mindegy, most ebben nem megyek be, szóval látja ezt. Ennek az a következménye, hogy kialakul egy ilyen, ez csúnya a kifejezés, azt mondta, egy ilyen bináris logika. Tehát vagy ez, vagy az. Megint csak ha a Rafára utalhatok, hát ja, talán valamelyik, mindegy, amerikai választás kapcsán beszélgetünk erről, hogy hát ha a választópolgár elégedetlen az egyikkel, és egy másik van, akkor másikra fog szavazni. Egyébként az amerikai politika az ebből a szempontból is nagyon érdekes, ennek sem vagyok a szakértője, mint oly sok mindennek, de hogy például tök érdekes megnézni azt, hogy az amerikai kutatásokban a demokrata párt népszerűtlenebb, mint a republikánus párt, viszont minden kutatás azt mutatja, hogy meg fogja nyerni a félidős választást. Tehát nem szeretik. De hogyha a Trump ellen akarnak voksolni, akkor meg fogják találni a demokrata jelölteket, és leszavaznak rájuk. Nálunk meg még csak nem is ez a helyzet. Na most a bináris logikának, tehát hogy vagy ez, vagy az, kétfélét lehet választani, és az egyiket tudom belőle kiválasztani, van következménye erre a régi ellenzékre nézve is. Én eleve azt gondolom, de nem akarom tovább köszörülni rajtuk a nyelvemet. Nagyon sokszor elmondtuk, szerintem az egy teljesen téves helyzetértékelés a részükről, hogy a Tisza szüntette meg az ő kifutási lehetőségüket. Nem. A választói érdeklődés fordult el tőlük, és ezért kaphatott lehetőséget egyáltalán a Tisza. Tehát pont fordítva vannak az ok-okozati viszonyok valójában, és mivel ez megtörtént, tehát ez az eredet története egyáltalán annak, hogy abban a helyzetben vagyunk, hogy politikai versengésről beszélhetünk, ebből következően, és kialakult ez a két blokkrendszer, hát ebből következően, aki ezen a két blokkrendszeren kívül van, az nagyon rossz versenypozícióból indul. Én fél éve is ezt mondtam, háromnegyed éve is ezt mondtam, most sem tudok más mondani, aki most van ebben a versenyben, abban a helyzetben, hogy 4-5%-on, vagy még kisebb támogatottsággal rendelkezik, nagyon rostart pozícióban van. Ugye a polarizációnak egy polarizált, két blokkba elrendeződő versenyhelyzetnek az a logikája, hogy a választáshoz közelítve még inkább kiszívódik a szavazat, a levegő a két nagy párt közötti részről. Nekem egy 2002-es vagy 2002-re vonatkozó mondat jut ezzel kapcsolatban gyakran eszembe. Kunce Gábor beszélt arról a 2002-es választással kapcsolatban, akkor volt ilyen közönkutatási tilalom, tehát hogy az utolsó héten nem lehetett közölni közönkutatásokat, de a pártok rendeltek maguknak és látták ezt, és a Kunce Gábor ezt úgy mesélte el, hogy ők a választás előtti, nem tudom, pénteki kutatás alapján szombaton ők azt gondolták, hogy ki fognak esni a parlamentből, vagy hát legalábbis nagyon a határán vannak, és 5,5%-on állt meg az SZDSZ a küszöb fölött, egyébként pont 30 ezerrel a 5%-os küszöb fölött, és pont 30 ezerrel volt alatta a MIB. Ennek döntő jelentősége volt a politikai tábor, egyáltalán a magyar politika történet szempontjából, de ezt most csak a dolog logikája miatt mondom, hogy ugye szívódott el a levegő egy akkori, egyébként beágyazott, komolyan vett, sokak által követett, ismert párt elől is. És én ezért azt gondolom, hogy azt a kérdést, hogy mi lesz az összes többi párttal, ezt, és nem a felelősséget, vagy elemzői felelősséget akarom elhárítani, de hát nagyjából az idő és a választók fogják eldönteni, és ez a polarizációs logika fogja eldönteni. Annyit kell hozzátenni, hogy még egy dolgot mondok, mert ezt is konzekvensen merem állítani, és erről is beszéltünk tavaly, nem tudom, Benyúritával több körzetben, én akkor is azt mondtam, hogy az a vita, ami egyébként szerintem most elég elcsendesedett, hogy a 106 körzetben egymásra indulás, mekkora ennek a jelentőség, én akkor is azt gondoltam, hogy fél tucat körzetben lehet ennek jelentősége, most inkább ennek a felét mondanám, ahol egyáltalán ez egy témaként fölmerülhet. Egyet nem tudunk nyilván, hogyha több ellenzéki jelölt van, tehát van mondjuk egy népszerűbb, a mostani parlamenti ellenzékhez tartozó népszerűbb ellenzéki jelölt, mondom, szerintem nincs ilyen sok, mekkora az a különbség, ami számít. Tehát nyilván egy szoros versenyben 1-2 százalékpont számít, egy egy másik versenyhelyzetben meg nem számít, és ebből a szempontból szerintem ezt nem lehet, vagy most én nem tudom, lehet, hogy Bálint lett, ugye én nem tudom előre lemodellezni, hogy erre mandátum rámehet-e vagy sem, de minden esetre az alaplogikája az az, hogy a Szászat körzet túlnyomó többségében ezt a dolgot a választók akkor is eldöntik, hogyha jelöltek állva maradnak, és ezt alátámasztják a 2018-as, meg 22-es, de mondjuk a 18-as ez egy jó példa, ott ugye nem volt megegyezés ellenzéki pártok között, egy ilyen tényleg komédiába fulladó utolsó pillanatos visszaléptetés hát sorozat, hát egy mini sorozat volt, ami ott egyáltalán, ami egyáltalán fölmerülhetett. De a választó, ezt akarom mondani, a választó el tudta dönteni akkor is, hogy melyik az a jelölt, amelyikre a győzelem nagyobb esélyével tud voksolni, anélkül, hogy erre kapott volna egy párttól egy politikai iránymutatást, most meg ráadásul nem is ez a helyzet.
Tehát
van iránymutatás.
Csak két mondat, az egyik az, hogy részben van igazad, mert elnézést, a 18-ban, hogyha egy pár helyen sikerül visszalépniük időben az embereknek egymással, akkor nem lett volna kétharmad, és sok olyan között volt, hogy pont annyi kellett a Fidesznek,
persze.
És emlékszem, még álltak még sorban, nem tudom, talán Hatházi, Ákos, meg Harangozó Tamás, ki lépjen vissza egymásnak. A másik az, hogy a 17 körzetet nyert Budapesten az ellenzék a régében, és ugye nyert Pécset és Szegeden a 22-ben, egyik között se olyan, hogyha lenne, ha véletlenül ezek az emberek indulnának közösen, akkor ez szignifikánsan a Fidesznek kedvezne. Tehát mindegyiken, hogyha lenne harmadik jelölt is, akkor nagy valószínűséggel a mostani állás szerint, ha levetíted, akkor a Tisza jelöltje nyerne. Nem beszélve arról, hogy Budapesten már csak 16 körzet van, mert a Manó átrajzolta azt is.
Jó, hát olyan nagyon nem sikerült
összevitatkoznunk.
Igen, jó, olyan nagyon nem sikerült összevitatkoznunk, én is ezt gondolom. Igen, persze. Szóval,
de 18-ban azért ment el, és azért lett két hamad, és azért lett egy olyan...
Persze.
Például azért lehet...
Igen, de például ott is megtörtént, hogy mondjuk, nem tudom, Heves megyei körzetekben, emlékszem, nézegettem ezeket, az akkor még, nem tudom, 10% fölötti MSZP-s jelöltek 1% pontos... Tehát egy számjegyű százalékokat kaptak, mert ott a választók úgy gondolták, hogy a jobbikos jelöltre kell szavazni, anélkül, hogy bárki ezt mondta volna. Igen. Egy ilyen helyzetben, ami most van, meg szerintem ez sokkal magától értetődőbben megtörténik, erre utaltam.
De hogyha most egy kicsit kinagyítjuk azt a pillanatot, ami a választás napja lesz, ugye több lehetőség van, hogy mi fog történni, és engem az érdekelne, hogy... Ha akár a Fidesz nyer, akár a Tisza párt nyeri meg áprilisban, valószínűleg áprilisban a választásokat, akkor szükségszerű-e, hogy az emberek újból elfordulnak a közélettől? Ugye, hogyha ha a Tisza párt nyer, akkor tulajdonképpen vége van valamiféle nagy történetnek az ellenzéki választók szempontjából, mert utána következik egy új rendszer, amiben még nem tudják, hogy milyen lesz, és teljesen más lelki világgal lesznek benne, mint ahogyan most ez a várakozás megelőzi. Ha viszont újból győzedelmeskedni fog a Fidesz, akkor nekem az például egy kérdés, hogy az a típusú apátia fog szerintetek bekövetkezni, ami a 22-es választás után. Ugye az abból a szempontból volt szerintem különösen izgalmas, és egyébként még tehát gyakorlatilag ott két év, a 22-es választás után két év telt el még abban az apátiában, amiben egyébként az ilyen ellenzéki érzelmű, vagy az ellenzéki világhoz kötődő tartalomgyártók, művészek, kulturális szereplők azért valamelyest megtalálták a helyüket, és arra az érzetre, hogy amit már emlegettél is, hogy nos, hát akkor itt fogunk élni, erre gyakorlatilag építkezve növelni tudták a saját táborukat, a saját rajongói körüket, már csak azért is, mert nem voltak olyan politikai szereplők, akikben az emberek bízni tudtak volna, és az a típusú érzelem, vagy az a típusú elköteleződés, amit egy választópolgár a saját pártja irányába bele tud helyezni, azt belehelyezte adott esetben média szereplők támogatásába, stb. Nekem az a kérdésem, hogy ha a Fidesz nyer, akkor ez a típusú világ fog újból visszarendeződni, aminek most egy kicsit hát nincs akkora konjunktúrája, mint amilyen volt előtte. Azt nem lehet mondani, hogy teljesen beomlott volna, de más a helyzet. Vagy pedig az a rend, ami a kulturális elitre az elmúlt években és évtizedekben jellemző volt, az már sosem fog visszatérni, és mindenképpen más világ jön, akkor is, hogyha a Fidesz nyer.
Szóval, hová szok, gyorsan élni?
Jó, vagy lassan.
Vagy gyorsan. Szóval, hogy szerintem nagyon sok mindentől függ. Az első, ugye nagyon bölcset mondja, de az első az...
De ez igaz.
De hát ez igaz, mint minden nagy bölcsesség. Az, hogy mennyivel nyer a Fidesz, hogy mennyivel nyer a Tisza. Szerintem itt négy lehetőség van, tehát hogy vagy újra a Fidesz két, vagy ugye a Fidesz...
Együtt készültünk.
Hát ugye, ciklusra. Tehát hogy vagy a Fidesznek van kétharmada, vagy a Fidesznek van többsége kétharmad nélkül, vagy a Tiszának van többsége, vagy a Tiszának van kétharmada. És szerintem mind a négy szenárió szerintem radikálisan mást jelent, tényleg nagyon radikálisan mást jelent. Zárójel, választási zárójel, nagyon a Fidesz miatt, a Fidesz saját törvénye miatt nagyon, nem olyan nehéz ebben a mostani jelenállás januári választási rendszerben kétharmadot szerezni. Tehát, hogy azt meglátni a végén, hogyan lesz aztán kétharmad valamelyik szereplőnek, azt nagyon gyorsan tud átbillenni. És azt nem látjuk, és valóban nem tudjuk, hogy a következő két hónapban milyen olyan változások fognak történni, amik egyébként már történnek a társadalomban, de aztán mondjuk mint egy vulkán, ha van egy ilyen vulkán, kitörnek, és valami radikális változás lesz a társadalomnak abban a szempontjából, hogy el akarja küldeni a Fideszt, vagy meg akarja tartani a Fideszt. És hogyha azt a két extrémet nézzük, hogy a Fidesznek kétharmada van, és a Tiszának kétharmada van, akkor azt lehet mondani, hogy a Fidesz kétharmada van, akkor lényegében az, amiben itt beszélünk, vagy amiben az emberek hittek, az egy teljes, nem is tudom milyen zárójelbe kerül, nem tudom, hogy már matematikai zárójel nagyságát, és azt mondja, hogy igen, bármit is gondoltok ti, bármit is reménykedtek, bármit is akartatok, az semmi, a végén a Fidesznek van kétharmada. Ha a Tiszának van kétharmada, akkor az a Fidesz rendszert, ami igazából nem Fidesz, hanem Orbán rendszernek a végét jelenti, mert az Orbán rendszer ugye a kétharmadban született, saját maga is mondja, hogy a úgynevezett fülkefajdalom, amiben ugye a kétharmadot kapott az előző választási rendszerben, az volt a feljogosítója, hogy az egész országot, az egész jogrendszerünket, az egész kultúránkat és mindent átírjon a saját képére. Ha ezzel szemben van egy kétharmad, az azt jelenti, hogy a magyar választók megmondták, hogy nekik nem kell az Orbán rendszer többet, és valami más szeretnének utána. És ha van a kettő, a másik, a középen lévő két másik lehetőség, ha a Fidesznek van többsége, de nincsen kétharmada, akkor szerintem ott egy interpretációs játék fog elindulni, hogy az mit jelent. A Fidesznek a lassú végét, vagy egyébként a nagy győzelmét, hogy ebből a szituációból is meg tudod fordítani, hogyan fog erre Orbán Viktor reagálni, és amit mondtam a beszélgetés elején, hogy akkor radikálisabb lesz, és nem fogja még kicsit se engedni, és visszajön a haddimenzióba, és akkor itt csinálja dolgokat, vagy pedig akkor egy váltást készít elő, amiben ő saját maga a nyugdíjba megy. Szóval itt rengeteg lehetőség van, de mi esetre az ellenzéki tábor nyilvánvalóan nem fog annyira lelkes lenni. És akkor van ugye a Tiszának van a többsége, aki megörökli azt a közjogi rendszert, amit a Fidesz Orbán Viktor magára rajzolt, és ebben kell valamilyen módon politikai választ adni, jogi választ adni, meg egyszer az országot kormányozni, úgy, és akkor még egy ilyen mondat, hogy ha kicsit nyer a Tisza, akkor a Fideszben úgy fogják érezni, hogy hát csak ki kell bekelni, egy évig le kell menni undergroundba, aztán úgy is vissza fognak jönni, ahogy tette ezt a Ficó, ahogy tette ezt a Babis, ahogy teszi, egy kis pihenés, ahogy tette ezt, vagy valamilyen szinten tette ezt a PiS Lengyelországba. És ezek a kérdések szerintem valójában itt nem lehet előre látni, nagyon nehéz dolga lesz szerintem a Tisza pártnak, hogyha nincsen kétharmada, és nagyon szűk többséggel nyer. Ha nincs kétharmada, de egy masszív, mondjuk listás szavazatban egy masszív eredményt ér el, akkor egy nagyon komoly felhatalmazás, és akkor szerintem mindenki érteni fogja, akinek értenie kell, hogy az ország állampolgárai, hogy valami változás kell. És amit mondtál, az utolsó gondolat, hogy amit kinőtt, ez amit te is mondtál, te találtad ki azt, hogy ez a beletörődési ipar, amiről több cikket is írtál, az ugye egy vákumban, tehát valahogy betöltöttek egy helyet, az embereknek volt szükségük politikai válaszra, csak politikai választ nem a politikusoktól kapták meg, hanem különböző influencerektől, szereplőktől, újságíróktól, média személyiségektől, de valójában a dolgoknak az a rendje, szerintem, és akkor ezért elnézést, akiket megbántani, nem akarok megbántani, hogy politikusok nyomják a végén a gombot, a politikai felelősség az, amiben az embert el lehet számoltatni, hogyha nem tetszik, amit csinál, akkor le lehet cserélni. Nyilván egy YouTube-t is ki lehet kapcsolni, itt is mindenkinek a lehetősége, de hogy az egy másik fajta felelősséget bír. És az a egész, amit mondasz, beletődési iparnak a vége volt egyébként az influencer tüntetés a kegyelmi botrány után, amiben már sokszor beszéltünk, ők nyilvánvalóan nem tudtak, vagy nem is akartak politikai választ adni egy politikai problémára, és jött Magyar Péter, ő meg adott egy politikai választ egy politikai problémára, és ugye ez a különbség a politikus és az influencer, vagy megmondó, vagy nem tudom, YouTube-on beszélt ember, és úgy tényleg és legutolsó gondolat, tényleg, az a Fidesznek egy abszolút stratégiája, amit mondasz, és ezt már többször mondtam, hogy felépíteni egy olyan média rendszert, amivel megállás nélkül elárasztják a figyelmünket olyan anyagokkal, aminek az az első számú feladata, hogy a másik oldalt elbizonytalanítsa, úgy érzi, hogy megossza, elvegye tőle a kedvét, és van egy elsőszegű feladata, hogy a sajátjainak erőt adjon. És itt van a probléma szerintem az ő szempontjukból, hogy kisebbségben vannak, tehát nekik pont valójában fordítva kéne csinálni, és gyűjteni kéne, visszaszerezni kéne a többséget, és nem a másikat kéne megállás nélkül revolverezni, és egyiket a közbeszédben tartani.
Szali?
Hát... aki már most tudja a kampányt, az apátiába fog süllyedni, ez biztos. Az elágazó forgatókönyvekkel, mint ilyen nagy kimeneteli lehetőségekkel abszolút egyetértek, tehát nagy és kis Fidesz győzelem, vagy nagy és kis Tisza győzelem, ez talán azért fontos rögzíteni magunkban, mert ez is szerintem kicsit ellene dolgozik ennek a vége a liberális demokráciának, ha nem tudom én, megint győz Orbán, akkor vége a világnak. Az ő terve az abszolút az, tehát hogyha ő győz, akkor azt szeretné majd, hogy felszámolja az összes. Most nem rá reflektált, mert létezik egy ilyen diskurzus.
De a világ véget ér, hogyha ő nyer.
Hát szerintem abszolút létezik egy ilyen diskurzus. Ugye ő nyilván abban gondolkodik, hogy felszámoljanak a lehetőségét is, hogy ismét legyen vele szemben.
Nem a világ, az ellenzéki világ érjen véget akkor, amikor ő nyer.
Hát most az apokaliptikus forgatókönyvnek, most ez egy metafora, úgynevezett metafora.
Én vigyázok rád különben, hogy amikor jön majd a sort ebből, akkor nem mindegy.
A közebb sortban leszünk, na jó. Szóval, hogy ez...
Én szóltam.
Szóval, hogy ez van. Szóval, hogy ez nyilván van, de ugye az, hogy vannak ilyen eltérő kimenetek, az szerintem... Szóval cizelálja ezeket a várakozásokat. Na most gondoljunk el egy olyan helyzetet, hogy mondjuk 100 fővel alakít, 100 fős többséggel, 99 ellenében alakít kormányt a Fidesz, és képzeljük el a Fideszt 2026 nyarán, amikor ugye valamit kell kezdenie az ország működtetésével. Nem zárójelben jegyzem meg, mint Bálint, hanem főállításként 2026 nyarán akkor biztosak a megszorítások, ha nyer a Fidesz. Akkor vannak megszorítások, ha győz a Fidesz. Az, hogy keletkezzen gazdasági mozgástér az ország számára, ahhoz két dolog szükséges. Egyrészt, hogy legalább a reménye megmozduljon az uniós források megszerzésének, visszaszerzésének, becsatornázásának a magyar gazdaságba, és ugye egy kicsit sikerüljön normalizálni ezt a teljesen extrém és ostoba elosztási rendszert, amit ma fönntart a magyar államháztartás. Én ezt gondolom, én ezért gondolom ezt, hogy ahhoz, hogy legyen gazdasági mozgástér, és elkerülhető legyen valami nagyon drasztikus megszorítás, ahhoz van szükség arra, hogy a Fidesz ne legyen hatalma. ez az alaphelyzet, amiből kiindulunk. Szóval képzeljük el azt, hogy 100 fős többséggel kell azt megcsinálni a Fidesznek, amit 22 nyarán is megcsinált az országgal, hogy egy laza 1000 milliárdos megszorítással elindult, és aztán abból lett még 1000, meg még 1000, meg Isten tudja, Nagy Márton biztos nem tudja, hány 1000 milliárdos megszorítás. Nem 135 ember áll ott kétharmados többséggel, hanem egy hártyavékony többséget kell valahogyan fönntartani és működtetni.
Soha nem lehet senki beteg, ugye?
És az el mögött álló, nagyon szűk társadalmi többség
az más,
fönntartását kellene menedzselni.
Bocsánat, egy hónapig ugye kétharmada lesz még a választások után a Fidesznek, csak egy zárójel.
Meg rendeleti kormányzáson, persze, hát ezt én is tudom.
Az elmúlik, ez egy hónap.
Májusban, tehát igen, a választás még után, még hogy áprilisban, persze, de hát ez tény. És akkor ugye az elágazó forgatókönyvek kapcsán csak néhány dolgot tényleg a teljességigénye nélkül felvetnék kérdésként. Egyrészt nem tudom, hogy tudja valaki, hogy mondjuk, én biztos nem tudom, hogy mondjuk egy nagyobb Fidesz győzelem forgatókönyv esetén mi Magyar Péter politikai ambíciója? Szerintem ez egy kérdés. Milyen a Fidesz politikai táborának, illetve a Fidesznek, mint pártnak a... ha már ezt az intaktság szót, tehát a szilárdságát emlegetnem, milyen szilárdsága van akkor, hogyha a Fidesz veszít? Erre is vannak érdekes példák. A Kaczyński ugye versenyben tudott maradni, ott van továbbra is a politikai élet élvonalában. Egyébként pont mióta megnyerte a pártja az elnök választást, azóta egy ilyen sűrűsgetésben van, mert hát tulajdonképpen ki szervezte magát a politika közepéből. Valójában ez történt vele. Fönnmarad a Fidesz akcióképessége? Nem marad fönn a Fidesz akcióképessége? Nagyon sokan emlegetik ezt a ha rosszul működik egy új kormány, akkor a Fidesz diadalmasan visszatér. Igen, igaz a Ficó példa, de a Ficó sokkal gyengébben jött vissza, mint ahogy elment. A Ficó még a 2010-es évek közepén 40%-kal nyert választást. Most nem tudom, 22%-kal nyert választást, és 17-18%-a van. Azért gondoljuk el, egy kormányfő pártja 17-18%-os támogatottságon áll, mint legnagyobb koalíciós erő. Szerintem ez sem olyan nagyon magától értető. Mondtam ezt az ezt a gazdasági mozgást, az önkormányzat az úgy jött a számra, hogy ha mondjuk kétharmados Tisza győzelem van, akkor mondjuk a Tisza egy önkormányzati választást, amit kétharmaddal előre tud hozni, hogy úgy gondolja, hogy átrendezze a politikai teret. És mondom, ez csak egy ilyen kezdőcsomag ahhoz, hogy milyen politikai dilemmák merülhetnek föl egyáltalán. Amit mondott a Kamila, ez egy nagyon jó megközelítésnek tartom, hogy a nagy történet, hogy most megyünk a Fidesz ellen, és mi vagyunk azok, akik leváltjuk, és hogy a történet az véget ér-e, vagy hogyan ér véget 2026 áprilisában, én azt gondolnám, hogy hát ez a Tiszára váró stratégiai kérdés, amit meg kell oldania ebben az esetben, tehát ha tetszik Magyar Péter politikai érzékének, vagy a politika érzéke további működésének, ez lesz egy ilyen fordítópontja, hogy tovább mesélhető-e a történet, mert azért ez a számvetés, igazságtétel, megbékélés, új demokrácia, integrálódás, megint Európába, átértelmezése az európai szerepünknek. Ez önmagában egy mesélhető történeti formálható, ráadásul kis Tisza győzelem, forgatókönyvre reflektálva, nem tudjuk, hogy mikor ér véget a Fidesz leváltásának a sztoria. Ugye ezért mondtam azt, hogy szükséges, de nem biztos, hogy elégséges, sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy nem elégséges feltétel a választás megnyerése. Ezt a választást az ellenzéknek, hát legalább négyszer meg kell nyernie. Tehát az oda vezető úton, a szavazóhelyiségekben, utána egy ilyen pszichológiai áttörésnek a lemenedzselésében és a jelzésében, hogy most tényleg vége, tehát az is átállhat, aki eddig nem mert átállni, még gondolatban sem mert átállni. Nagyon izgalmas lesz egyébként azt tapasztalni, hogy az opportunizmus hogyan válhat a változás segítőjévé, tehát hogy sokan észbe kapnak, akik esetleg eddig nem félelemből nem álltak át, hanem számításból, és hogy ennek milyen stabilizáló ereje lehet, és ez hogyan alkod össze az igazságtétellel, meg a társadalmi megbékéléssel. Szóval itt van egy tovább mesélhető történet, valójában ez egy politikai művelet, így is lehet rátekinteni, amit el kell végezni, és az utolsó az igazából, csak hogy próbáljam nem is tudom, a saját magunkba vetett hitet, meg bizalmat, meg optimizmust ösztönözni, ami nem attól függ, hogy milyen pártot szeretünk, vagy bízunk-e benne, hanem hogy próbáljuk elképzelni annak a nagyszerű lehetőségét, hogy ha ez véget ér, ez a hosszú menetelés a NER valahányban, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy ha politizálunk, akkor új kérdésekről gondolkozhatunk. Kiszabadulunk ebből az Orbán addikcióból, és elkezdhetünk teljesen más dolgokról beszélni, akkor, amikor a politikára gondolunk. Szerintem ennek van húzása, vagy van távlata, vagy ideig érdemes lenne eljutni, és ez
valójában
nem...
Valójában igen, akkor azt is lehet mondani, hogy a politikai gondolkodásunk kitágulásának lehetősége is az egyik nagy kérdése.
Hát legutóbb, amikor a Vétóban volt szerencsém nálatok szerepelni, akkor ott a politikai fantáziáról, és ugye a politikai tér elgondolhatósága értelmében vett kitágulásáról beszélgettünk, ez volt 24 őszén. Szerintem most állunk egy olyan lehetőség előtt, hogy amiket gondolunk a politikáról, az akár valósággá is tehető, és szerintem azért ez nem olyan unalmas.
Bocs, egy utolsó gondolatom, hogy már idén van, ami, szerintem, amit mondtam, hogy a Fidesz mire figyel ebben a kampányban, meg szerintem mi az ő stratégiája, tudod, hogy hívják ezt a győzelmi terv, nem tudom, hányadik oldalait szoktam talán beszélni róla.
Te rajzoltál valamit?
Nem rajzoltam semmit. Nem én rajzoltam. Szóval, hogy abban egy nagyon fontos elem az, hogy ne lehet, hogy az ország ne azzal a kérdéssel szembesüljön április 12-én, hogy Orbán vagy nem Orbán. Ők ezt szeretik, ez ne legyen ez a kérdés feltéve, legyen ott ezer másik igen, másik kérdések legyenek ott, de hogyha ne lehessen, ugye, amit mondtál, hogy ne lehessen a két tömnek a végén egy kérdésre válaszolnia igennel vagy nemmel, és ezzel el fognak követni mindent, és minden egyes ilyen eszköz, amit fognak ebbe vetni, hogy osszák meg, beszélnek másról, cizelláljuk, legyen több szereplő, nem is ez a lényeg, hallgass az eszedre, ez mind annak a lényeg, mind a fele megy, arra fele irányul, hogy ne az végén egy kérdése kelljen válaszolni az országnak.
Bálint, Zoli, nagyon köszönöm, hogy a Partizán politikai szezonnyitóján együtt beszélgethettünk. Most nem feltétlenül a heti aktualitásokról, hanem egy kicsit tágabb kontextusban beszéltünk arról, hogy mi vár ránk a kampányban, és mi vár ránk adott esetben a kampány után. De ezen a ponton azt hiszem van egy bejelentésünk, mert fogunk azzal foglalkozni, hogy az aktualitások hogy folynak, és mi fog történni hétről hétre a kampányban. Ugyanis január 26-án Bálinttal és Zolival indítunk egy közös műsort, kampánynapló néven. Hétfő reggelente fogunk találkozni élőben, összegyűjtjük és feljegyezzük azt, ami az előző héten történt, és hétfő reggelente pedig elrendezzük, ez vár ránk most január 26-ától egészen a választásokig, úgyhogy tartsatok ott is velünk, jövő hét csütörtökön pedig jelentkezzünk a Vétóval. Úgyhogy nagyon köszönöm azoknak, akik itt voltak, és élőben hallgatták meg ezt az adást, és azoknak is, akik online követtek minket. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!